Jó, hát akkor kezdjük most párhuzamos és merőleges világokra. Lesz szó. Szuper. Vagy mi van a fekete lyukon túl és egyéb topológiai furcsaságokról? Jó. Ugye kiinduló pontunk, mint mindig, az általános relativitás elmélet, amely két fejezetből áll. Az egyik megmondja, hogy az adott téridő, hogy mozog az anyag. Hát erre vonatkoznak bizonyos egyenletek, amiket Einstein fölírt. Tehát a téridő geometriája, hogy határozza meg az anyag mozgását. Másrészt egy olyan egyenletrendszer is van, ami megmondja, hogy az anyagelosztás, hogy határozza meg a téridő geometriáját. Tehát a téridőn keresztül az anyag visszaad önmagára, és megszabja a lehetséges mozgásokat. Most ezek mind olyan lokális tulajdonságok. A helyi anyagelosztás megszabja, hogy azon a környéken milyen a téridő geometriája, és ennek a következtében, hogy az arra járó anyag mit csinál. Mi az, amivel nem foglalkozik? Nem foglalkozik a térnek, téridőnek a globális tulajdonságaival, az egészet jellemzőekkel. Hát mik ezek a tulajdonságok? Ezek a topológiának a témakörébe esnek, azon belül is az, amit algebrai topológia foglalkozik az ilyesmikkel. Nézzük a következő három objektumot, a síkot, hogy annak nincs széle, csak hogy jobban látszol azért az ember rajzol ki ilyen peremet. Egy hengerfelületet, ezt is úgy kell képzelni, hogy végtelen henger, meg egy Möbius szalagot, amit úgy kapunk, hogy a síkból egy ilyen csíkot megcsavarunk, aztán összeragasztjuk. Mind a háromra, hogyha rajzolunk háromszöget, arra a háromszögre érvényes az euklidészi geometria, és a háromszög szögének az összege 180 fok. Hiszen síkból mindenki tud hengert hajlítani, és ekközben a rárajzolt egyenesek maradnak a hengerfelületen is, és a háromszög háromszög marad. Ezzel szemben, hogyha egy gömböt készítünk, gömböt nem lehet papírból összehajtogatni gyűrés nélkül, most én már valamit ki kell vagdosni, egy kis közelítés, és így tovább. A gömbön megrajzolt háromszögnek, a szögeinek az összege az nagyobb, mint 180 fok. Mit is jelent a gömbön a háromszög? Hát ott nincsenek egyenesek, de lehet definiálni a legegyenesebb vonalakat, ezt többféle módon lehet definiálni, mindig ugyanaz jön ki, a gömbi főkörök. Tehát, hogy megyünk, akkor a legkevésbé térünk el jobbra-balra. Ilyenekből rajzolhatunk háromszögeket, ez amiket már a görögök is ismertek, és ezzel kapcsolatban kidolgozták a gömb háromszögtant. Lehet olyan felületet definiálni, ahol a háromszögnek a szögeinek az összege kisebb, mint 180 fok, hát ilyen például a Bolyai-Lobacevszki geometriában szereplő felület. Most ezek olyan felületek, a gömb meg a Bolyai geometriai felület, amely minden pontban egyforma. De minden pontban ugyanúgy viselkedik, ugye a gömb az mindenhol egyformán görbül. Az, hogy mennyire tér el a 180 foktól a háromszög szögének összeg, az egyrészt ennek a gömbnek a méretétől függ, másrészt a rárajzolt háromszögnek a méretétől. Hát például két különböző méretű háromszög nem lehet hasonló. Azt tanultuk az euklidészi geometriában, hogy hasonló háromszögeknek a szögei egyformák. Két különböző méretű háromszöget rajzolunk a gömbben, azok nem lesznek hasonlóak, mert mások lesznek a szögei. Nagyobbnak jobban eltér a szögösszege a 180 foknál. Úgy érzik az a Bolyai-Lobacevszkiben, csak ott kevesebb lesz. Aztán vannak olyan felületek, amelyeken pontról pontra változik, hogy milyen a háromszöge. Egy ilyen gumigyűrűn, póluszon kívül nagyobb a háromszögnek, a szögeinek összege itt pedig kisebb, mint 180 fok. Egyik helyen egy kicsit a gömbre hasonlít, másik helyen pedig homorodik, tehát a bolyai síkhoz. Az ilyen típusú pontról pontra változó geometriai felületekkel, lehetek több dimenziós terekkel foglalkozott Riemann az 1840-es években. Tehát ez a gömbi, illetőleg a Bolyai-Lobacevszki geometriának egy olyan általánosítása volt, ami pontról pontra változó geometriájú. Ez volt az a matematika, amit ő azért dolgozott ki, mert hát ha egyszer egy fizikusnak szüksége lesz a valódi térnek a leírására. És amikor Einstein körülnézett, miután kigondolta az általánosítása mellett fizikai gondolatait, hogy van-e olyan matematika, ami ezt megvalósítaná, akkor az ő barátja, aki természetesen Budapestről származott, ő megmondta neki, hogy van ilyen, és Riemann ezt már megcsinálta. 70 éve, vegyük elő. Elővették, megtanulták, megcsinálta belőle az általános relativitás elmélet. Ezek mind helyi tulajdonságok. Az, hogy a tórusz itt hogy görbül, annak semmi köze ahhoz, hogy itt hogy görbül. El lehetne képzelni, hogy itt elvágom és másképp folytatom. És akkor másféleképpen folytatódik. Ezen a részen a geometriának semmi köze ahhoz, hogy máshol milyen. Természetesen azt mondom, hogy tórusz, akkor globálisan is jellemeztem, de attól még ugye el lehetne képzelni, hogy Gyurmában én ezt másképp tekerem tovább. Tehát ezek ugye lokális tulajdonságok, helyi tulajdonságok. Az általános relativitás elmélet egyenlete egy differenciál egyenletek. Az pedig mit jelent? Valami, ami jellemezni akarjuk a fizikát, valamilyen mennyiség függ a helytől, meg az időtől, és a szomszéd pontok beli értékeinek a különbségére vonatkoznak az egyenletek. Itt ennyi, egy kicsit odébb annyi. Kettő között milyen kapcsolat van. A differenciál egyenletek megint csak arra valók, hogy helyileg, lokálisan jellemezzék a tulajdonságokat. És ez a kettő, ez a geometriai lokalitás és a differenciál egyenletekkel leírt lokalitás, a helyi viszonyok közti kapcsolat, az nagyon szépen összekapcsolódott, és az általános relativitás sem pedig geometriai egyenlet, amely differenciál egyenletekkel manipulál. A globális tulajdonságok egészen másképp írhatók le. Ez a három dolog helyileg egyforma. Ezt mindig úgy szokták mondani, hogyha milyen kis bagalak lennénk, akik benne lakunk a felületben, és nem bírjuk elképzelni a harmadik dimenziót, akkor nem tudnánk megkülönböztetni helyileg a hengert, meg a síkot, meg a Möbius szalagot. Ez bizonyos értelemben nem igaz. Ugyanis van benne egy felesleges rész, hogy nem tudjuk elképzelni a harmadik dimenziót. Nem az a lényeg, hogy mi van a harmadik dimenzióval. Tehát ez meg ez a felület nem abban különbözik, hogy a harmadik dimenzióban megtekertük. Mindenki így képzeli. Hát nyilván a henger az itt a harmadik dimenzió irányába tekeredik. Nem ez a lényeg. Gauss ezt már tudta. És rettentően büszke volt rá, amikor az 1820-as években dolgozta ki ezt az elméletet, hogy ő megmutatta, hogy az, hogy a henger, meg, vagy mondjuk a gömb, meg a sík miben különbözik, azt nem úgy kell elképzelni, hogy a gömb kidudorodik a harmadik dimenziós térbe, hanem belső mérésekkel, belső vizsgálatokkal el lehet dönteni. Tehát a felületeket önmagukban lehet jellemezni, anélkül, hogy elképzelnék őket beágyazva a harmadik dimenziós térbe. Na most, ez a szemléletünkben valahogy összekapcsolódik, mert nyilván nem bírjuk elképzelni a gömböt vagy a hengert úgy, mint egy felületet, és nem beágyazva a háromdimenzióban. Sőt, még a síkokra is úgy gondolunk, mint hogyha itt a háromdimenzióban itt lenne valahol egy sík. Mert hát eleve háromdimenzióban gondolkodunk. Ez a gondolkodásmód annyira elterjedt, hogy sajnos még a legjobb tudósoknak a műveibe is explicit megjelenik, és tényleges marhaságok vannak leírva. Tavaly jelent meg Timothy Ferrisnek a Világegyetem című könyve, ugye ő Amerikában kozmológiát oktat, és abban van egy ilyen jellegű elmefuttatás, ami teljesen zavaros és teljesen hamis, hogy Einsteinnek azért kellett négy dimenzióval foglalkozni, hogy a görbült teret leírhassa, mert a görbült tér az csak magasabb dimenziós térbe képzelhető el. Ez marhaság. Annak egy komoly helye jelent meg. Tehát nem így van. Nem az a lényeg, hogy görbült vagy nem görbült, és hogy hány dimenziós, ez két teljesen független dolog. És amikor múltkor volt szó arról, hogy a 26. dimenzióban mit csinálnak a részecskék, és miért épít az ember 26 dimenziós térelméleteket, annak a sok dimenziónak nincs ahhoz köze, hogy görbült vagy nem görbült a tér. Ez egy más jellegű fogalom. Jó, csak hogy időnként vigyázni kell az ilyen könyvek olvasásával is. Hogy lehet jellemezni azt, hogy miben különbözik a sík, meg a henger, meg a Möbius szalag? Helyi mérésekkel nyilván nem, mert a háromszögek mindenhol egyformák. A gömböket meg lehetne különböztetni a síkoktól. Körbe kell őket járni, ezért mondjuk, hogy globális, mert helyi mérések nem, hanem az egésznek a körbehajókázása. Az számít. Ha egy síkban elindulunk egy irányba, akkor mehetünk a végtelenségig. Egy hengere viszont van olyan irány, hogy erre menve egyszer csak visszaérünk, hátulról. Az ember csodálkozik, hogy erre elindul, és hátulról visszaérkezik. Tehát a Föld felszínén pontosan ez történt. Magellán elindult az egyik irányba, és hát ha ő nem, de a hajója meg a szelleme a másik irányba megérkezett. Tehát a Földet körbe lehet járni, mert a topológiája nem egyezik meg a síknak a topológiájával, nem nyúlik a végtelenbe, hanem így körbe megy. Természetesen egy mérés nem mérés, Magellán útja még csak ennyit mutatott, hogy errefele körbehajózható a Föld, attól még a Föld lehetett volna egy szép hosszú henger. És hát nyilván akkor el kellett volna menni az észak és sark irányába, és így is körülhajózni. Ez nem túl valószínű, meg egyebek, meg a Föld árnyék a Holdon mutatja, hogy nem így van. De ha nem lennének ilyen külső viszonyítási dolgok, hogy hova esik a Földnek az árnyéka, akkor nyilván egy ilyen utazás még nem elég az egésznek a feltérképezéshez, még lehetne tovább bonyolítani az életet. Mi történik egy Möbius szalagon? Most nyilván ezt nem úgy kell elképzelni a szalagot, mint a papír szalag, hanem amikor ide visszaérek körbe, a papír másik oldalán, akkor ugyanott vagyok, az ugyanaz a pont. És akkor mi történik? Mondjuk egy háromszöget az ember körbetől a Möbius szalagon, itt tekeredik, visszaérkezik, és megfordítva érkezik a háromszög, tehát ha így volt a derékszög, a háromszög, akkor fordítva lesz. Ez olyan, mintha mondjuk ember menne így körbe, és visszajönne, csak már a jobb oldalon van a szíve. Na most ő ezt nem érezte, hogy hoppá, átugrott, hanem ment folyamatosan, nem történt vele semmi. Ő azt mondják, hogy nyúlja a szívedhez közelebbi kezeddel a szívedhez, akkor ő így csinál, de aki itt van mellett, ő ezt fogja látni, mert a keze is együtt változott vele. Tehát ilyen furcsa módon változott meg az irányítása az ilyen háromszögeknek. Ezt meg lehet csinálni, ezeket ilyenkor mindig mondja az ember, képzeljük ezt analóg módon háromdimenzióba. Hát egy gömbnek mi felelne meg, akármerre indulok el, a gömb felszínén akármerre indulok el, ha csak közben nem jön valami hegység, akkor körbeérve visszaérek. Akkor itt a térben, akármerre indulok el a tér bármelyik irányába, egy idő után hátulról visszaérkezem. El lehetne képzelni ilyen Möbius szalag jellegű tereket, elmegyek az egyik irányba, visszajövök, csak tükörképpen van. Van egy fantasztikus novella a nulladimenziós professzorról, abban még olyan disznóságok is előfordulnak, hogy kifordítva jön vissza, tehát a belseje van kívül, ezt nehéz elképzelni. Szóval sok mindenféle bonyodalom előfordulhat magasabb dimenziós terekben. Mivel lehet jellemezni az ilyen, mondjuk maradjunk továbbra is a felületekkel? Utakkal. Milyen lehetséges egymástól különböző utak vannak? Az utakat úgy képzeljük el, hát mint a Jancsi és Juliskában, ugye ott szórták a babszemeket, vagy mércsodákat, mondjuk legyen egy hosszú cérnaszál, Minotaurus ez az, az ember megy és húzza maga után a cérnaszálat, és akkor visszaér. És utána, hát spórolni kell, megpróbálják összehúzni a cérnát. Tehát ezt az utat, erre hagyta a cérnát, akkor elkezdik összehúzni, és összehúzzák egy ponttá. Ennek nyilván megvan a megfelelő pontos matematikai definíció homeomorfizmusokkal. Lehet másképp is húzogatni ezeket a görbéket, de egy gömb fölötten minden út összehúzható egy pontban. Hasonló módon a síkon is. Ilyen körutakat teszek, meg az ugyanolyan, mint hogyha összehúznám. De ha hengeren körbe megyek, akkor egy ilyen cérnát, amit magam mögött hoztam, hiába feszeketem, nem bírom összehúzni. Aztán van egy másik, amit mondjuk kétszer mentem körbe, az is egy utazás. Azt a cérnát hiába deformálom, nem fogom tudni átdeformálni egy olyan cérnával, ami egyszer járt körbe a hengeren. Vagy hogyha az ellenkező irányban mondtam, mondjuk a cérnáknak a sodrásában lehet látni, hogy merre van az ereje meg a hátulja, akkor meg lehet különböztetni azt a cérnát, ami erre ment körbe, meg azt, ami erre ment körbe. Aztán például egy ilyen tóruszon, egy gyűrű felületen mit lehet csinálni? Hát lehet nyilván innen adott pontból úgy körbesétálgatni, hogy helyik is sétál, aztán összehúztam. De lehet olyan utakat tenni, hogy erre fele kanyarodok, és ezt hiába húzikálom, ezt nem tudom összehúzni a nulla pontra. Lehet ilyen jellegű köröket is tenni. Aztán lehet kombinálni, mondjuk így megyek. Ott van az a kék, hogy háromszor errefele, és közben négyszer arra, stb. Lehet, egész számokkal lehet jellemezni azt, hogy milyen jellegű utakat tettem meg. Nyilván ezt a kéket át lehet deformálni, úgyhogy ezt a szakaszt egy kicsit odébb teszem, tehát a cérnát ide oda tologatom. De ezt a kéket a pirosba vagy a zöldbe nem tudom átdeformálni. Le kéne venni a felületre, vagy valahol elvágni, visszatologatni, megint összeragasztani. Úgy szokás mondani, hogy a topológia olyan módon jellemzi a felületeket, tereket, hogy nem szabad semmit elvágni és újból összeragasztani. Folytonos deformációk erejéig lehet. Egy folytonos deformációval a gömböd át lehet kockává, vagy lapos tányérrá, vagy amihez hasonlóvá alakítani, de nem lehet pereccé, mert ahhoz ki kell lukasztani. A folytonosságnak az alapfogalma az, hogy szomszédos pontok szomszédosok maradnak. Hogyha összenyomom a tésztát és kilukasztom, akkor azok a pontok, amik egymás közelében voltak, azok egymástól eltávolodnak. Ez nem folytonos deformáció. Amikor két távoli pontot összeragasztok, akkor amik nem voltak egymás közelében, azok egymás közelében mennek. Ez sem folytonos deformáció. Ha ilyeneket nem engedünk meg, akkor gyúrni lehet mindenféle. Hát ezt a tóruszt át szabhatjuk egy ilyen négyszögletes valamivel, sok mindenfélével, egy hosszú hengerpalástá, csak bizonyos vastagságú hengerpalástá, át lehet gyűrögetni, és ezen még ugyanilyen jellegi utak maradnak. Tehát az, hogy milyen jellegű utak vannak, és ezek hogy kapcsolódnak egymásba, és két ilyen út egymás után milyen másik jellegű úttá alakítható, ennek a matematikai jellemzésével lehet jellemezni azt, hogy melyik ilyen felület melyikhez hasonlít, melyikhez alakítható át. Poincaré, a 100 évvel ezelőtt élt nagy matematikus és fizikus volt az, aki ennek az alapgondolatait kidolgozta. Ezt a témakört hívják algebrai topológiának. ha majd már olyan klasszikus tudomány lesz, hogy már úgy emlékszünk rá, mint a kopernikuszi elméletre, akkor majd az ELTE-n is fogják oktatni. Addig még ezt csak speciken lehet megtanulni, pedig ma már a fizika számos ágában alkalmazása van, és 20 év múlva már nem lehet elolvasni egy fizikai cikket ennek a matematikai fogalom rendszere nélkül. Mindenesetre látszik, hogy ez nem elég, amiket itt elmondtam, mert például a gömb meg a sík ebből a szempontból egyforma. A gömbön meg a síkon minden út összehúzható egy pontra. De azért a gömb meg a sík mégsem egyforma topológiai szempontból, ezt az ember érzi. Tehát az ilyen utakkal való jellemzés nem elég. Ez pont a topológiának, az algebra topológiának az egyik legnagyobb problémája. Nyilván, hogyha két felületen más jellegűek az utak, azok nem egyformák. Na de mi az elegendő kritérium arra, hogy egyformák legyenek, hogy átdeformálhatók legyenek egymás? Az, hogy az utak átdeformálhatók, az szükséges, de nem elegendő feltétel. A teljes elemzéshez ahhoz több kell. A felületeket megcsinálták már a 20-as, 30-as években az összes lehetséges felületnek a jellemzését. A háromdimenziós lehetséges tereket azt nem olyan régen csinálták meg, és a négydimenziósakra megvan tétel, hogy bizonyíthatatlan. Annyira bonyolult, hogy lényegében kész, és akkor még van néhány dimenzió. Szóval mindesetre ez nagyon nehéz és érdekes és bonyolult probléma. És még egyszer, mivel hogy a téridőnkről azt mondjuk, hogy egy négydimenziós folytonos halmaz vagy szaknyelven sokaság, és a helyi viszonyait, a görbületét, azt megmondja az általános relativitás elmélet, az anyagelosztás határozza meg, azt nem mondja meg, hogy globálisan milyen, tehát az általános relativitás elmélet nem mond semmit az ilyen globális topológiáról. Ez azt jelenti, és... Mi történt?
Vizsér Attila nével rendeltek.
Ott a másik irodában, oké. Azt hiszem pizzát hoztak. No, szóval van a kapcsolat, tehát bizonyos topológia és bizonyos helyi geometria kizárja egymást, de egy adott helyi geometria az nem határozza meg a topológiát. Szóval az általános relativitás elmélet ilyen értelemben nem elegendő a téridőnek a globális jellemzésére. Most amikor olyan könyveket néznek, amiben azt látják, hogy fekete lyukak, és akkor még tovább, és akkor ilyen a globális topológia, stb., akkor azt kell tudni, hogy ez már nem a általános relativitás elmélet, ez már nem a hivatalos tudomány, hanem a 67. oldal közepéig az még a hivatalos tudomány, onnantól a szerző saját egyéni álláspontja. Sok szerző írt sok könyvet, ezért ezeknek a könyveknek a vége már nem kompatibilis egymással, és ezen nem kell csodálkozni. Tehát az alap közösen elfogadott alaptudományt, az általános relativitás elméletet, mindenki a saját egyéni ízlésének, hogy mondjam, nemi orientációnak és vallásának megfelelően egészíti ki globálisan, és természetesen ami ebből kijön, az nem ugyanaz mindenki számára. Lehet persze érvelni, hogy hát ez a logikus kiterjesztés a relativitás elméletnek, de hogy egy lokálisan működő elméletnek mi a logikus kiterjesztése, vagy mi a természetes kiterjesztése egészen más tartományra, hát az egyéni ízlés függő. Mi a végső döntés? Természetesen a kísérlet. Hát mit kell csinálni? Hát el kell indulni, aztán néhány milliárd év múlva visszajövünk, akkor zárt így a világ. Ha nem jöttünk vissza, akkor vagy eltévesztettük, vagy elfogyott az üzemanyag, vagy mit tudom én. Szóval nyilván elég sok és elég bonyolult kísérletet kell végezni. Technikailag, ugye az a matematikában nincs benne, hogyha záródik a görbe, hogy mennyi idő múlva záródik a görbe, technikailag viszont azért nem mindegy, hogy 3 nap múlva érek vissza, vagy 3 milliárd év múlva. És az, hogyha nem értem vissza, az azon múlik-e, hogy nem olyan a tér, vagy pedig közben jött valami gigszer, vagy elraboltak a túlszejtők a 3. galaxisban. Szóval ilyen bonyodalmak is előfordulhatnak. Természetesen ez kísérletileg kell. Hát, hogy kevésbé érzékeny dolgot küldjünk, mint mi, hát küldjünk például fénysugarat, elküldünk erre egy fénysugarat, és várunk pár milliárd évvel, ami körbejárna. Milyen jó lenne, ha a fénysebessége végtelen lenne, vagy egy pillanat alatt körbejárna, és lehetne ellenőrizni. De hát sajnos nem így van. Ezért például azt kell elképzelni, hogy ha itt a túloldalon volt egy galaxis, amiről elindult 2 fénysugár, és jön erre, meg jön arra, ha ezt itt meg ugyanazt az objektumot látom, akkor csak nehéz rá, nincs ráírva, hogy ez a X nevű galaxis, és ekkor meg ekkor volt. az pont nehéz lenne elképzelni, hogy pont ugyanannyi idő alatt ért ide. Lehet, hogy ide ért 1 milliárd év alatt, hanem pedig 3 milliárd év alatt, de a korábbi időszakokban egészen másképp nézett ki, és nem fogom felismerni, hogy én ezt az objektumot látom két irányba. És ráadásul innen is kéne látni, onnan is kéne látni, nehéz ez így. Van valami, amit minden irányból látunk, az a háttérsugárzás. Az jó régen volt, akkor még a világban egy kisebb volt. És az, hogy a háttérsugárzás minden irányból érkezik, azt elképzelhetjük úgy, mintha ilyen gömbön jönne körbe. A túloldalról indult, amikor még kicsi volt és sűrű, és így jött, és most minden irányból ugyanazt az izét látom. Ez jó hangzik, csak sajnos nem igaz, mert ennél bonyolultabb a dolog, azért, mert a világegyetem még ráadásul tágul is. Tehát sajnos nem ugyanazt az objektumot látjuk különböző állapotokban, ezért ez nem bizonyíték arra, hogy valamilyen ilyen értelemben zárt a világ. Tehát ez nyitott kérdés. Nincs belátható időn belül remény arra, hogy kísérletileg el tudjuk dönteni, hogy topológilag milyen a világ. Időnként felröppenek érdekes ötletek, majd mondok még rá példákat. De nézzünk egy nevezetes példát, arról, ahol a topológia és az általános relativitásrendnek a kölcsönhatásából nem triviális eredmények születnek, ez pedig a fekete lyukaknak a fizikája. Most nem volt külön előadás a fekete lyukakról, de hát annyit azért mindenki tud, hogy mi az a fekete lyuk, ahol az Isten nullával osztott, meg egyéb ilyen izgalmas előadásokat szoktak rá mondani. Tehát az a hely, ahol a fizikai törvények már értelmetlenné válnak, a téridő szinguláris, kilukat, stb. Úgy szokták ezt szemléltetni, hogy vegyünk egy nagy gumilapot, az felel meg a sík téridőnek, hogyha beleteszünk egy objektumot, az behorpasztja. Mi az a lefelé? Nyilván az ember itt metaforákkal él, meg egyebek, tehát maga a gravitáció lesz itt megmagyarázva, akkor nincs itt semmiféle lefelé, meg hogy horpad, de hát valahogy így lehet elképzelni, mint milyen horpat lenne a nap körül a téridő, és hogyha ebben elgurítunk egy kis golyót, ha itt elgurítottuk, annyira egyenesen ment, itt viszont valahogy ezen a görbe felületen megy a legegyszerűbb vonalon. Most ha éppen jól lökjük meg, akkor ezen a görbefelten körbe-körbe fog sétálni, és akkor ez felel meg annak, hogy a nap körül a bolygók körpályán, vagy ellipszis pályán, zárt pályán mennek. Ha egy nagyobb csillagot teszünk be, az jobban behorpasztja a téridőt. És akkor érdekes módon az jön, hogy ha elég nagy objektumot teszünk be elég kis helyre, akkor teljesen kilukad a téridő, amit szemléletesen így lehet elképzelni, hogy ez a töltsérezik lenyúlna a végtelenbe. Ez a fekete lyuk. Ugye, amikor Einstein, most kell ünnepelni. Most ezen a héten 90 éve született az általános relativitás elmélet. Einstein ekkor fejezte be karácsony előtt néhány nappal, 1915-ben, Hilbert meg 3 óra különbséggel ugyanakkor. No, tehát akkor Einstein azt mondta, hogy annyira bonyolultak az ő egyenletei, hogy senki sem fogja exaktul megoldani. Nagyon meglepő, hogy 1917-ben Schwarzschild exakt megoldást adott rá az egyenletekre, mégpedig a lehető legfontosabb esetet, a csillag körüli téridőt, és utána ebből lehetett kiszámolni azt, hogy milyen lesz amit mindig emlegetnek a Merkurnak, a perihélium elfordulása, hogy kanyarodik el a fény a nap mellett, meg egyebek. Mert a Schwarzschild-féle megoldás az a napon kívüli, tehát a csillagon kívüli teret írja le. A megoldásban van egy paraméter, egy hosszúság jellegű paraméter, ami azt mondja, hogy azon belül a megoldás matematikailag nem folytatható. Az a paraméter kifejezhető a csillag tömegével és univerzális természeti állandókkal. A gravitációs állandó, a fénysebesség, meg a kettes, mint univerzális állandó szerepel benne. Ha kiszámítjuk a napra, akkor ez az állandó, ez a hosszúság, ez 1,5 kilométer. Tehát, hogyha megyünk a nap körül üres térben befelé, és már csak 1,5 kilométerre vagyunk a centrumtól, akkor nem lehet folytatni a megoldást. Csak hát nem 1,5 millió, hanem 3,4 millió kilométer, nem 1,5 kilométerre, hanem 3,4 millió kilométerre a centrumtól beleütközünk a nap felszínébe. Hát azon belül már nem érvényes az, hogy üres tér megoldás van. Tehát ez senkinek nem okozott akkor gondot, hogyha nap körüli gravitációs térben keringő testeket akarták vizsgálni, akkor ebben ezt a megoldást nézték. Mindig megjelenik benne egy ilyen paraméter, hogy ez a hosszúság per a bolygó pályának a sugara, 1,5 kilométer per 150 millió kilométert, az jó pici szám, és akkor ez szerint mindenféle perturbációs sorfejtéseket lehetett csinálni. Ez nagyon kicsi szám, de ez okozza azt a kis különbséget, ami a newtoni meg az einsteini bolygókeringés között van. Hosszú ideig senkinek nem jutott eszébe, hogy ténylegesen el lehet menni a centrumhoz olyan közel, ahol ez a hosszúságdimenzió paraméter már számít. Ugye, aztán később, amikor elkezdtek már a csillagok fejlődésének fizikájával foglalkozni, hogy a csillagban kifogy az üzemanyag, akkor a gravitáció elkezdi összehúzni a csillagot. Ekkor merült fel az a gondolat, hogy esetleg létezhetnek olyan objektumok, amiket a gravitáció összehúzott a saját Schwarzschild-féle sugaruk alá. Tehát az objektumot a gravitáció összehúzta, és akkor maga az üres tér az folytatódik kívülről a végtelenbe, jövünk befelé, és ott, amikor elérkezünk a Schwarzschild-sugárhoz, akkor még mindig nincs semmi. Na, de akkor nem mehetünk tovább, de nem azért, mert beleütköztünk a csillagba, hanem mert a matematika, tehát ez a megoldás megtiltja. Tehát ez a nevezetes eseményhorizont. Addig ezzel nem foglalkoznak, és aztán, hogy mi van azon belül, azon lehet utána töprengeni. Ezt nyilván elég sokan tudják, hogy eseményhorizont alól nincs visszatérés, hogy oda bemegy valaki és onnan kiabál, akkor azt nem halljuk, onnan kifelé küldött fénysugár és befelé megy, az ember makaronivá változik, stb. Tehát ilyen izgalmas dolgok vannak a fekete lyukak, akkor az egy külön egész estét betöltő téma, hogy milyenek a fekete lyukak. Mindenki rettentően boldog volt, hogy van egy ilyen megoldás. Ez az egész ez rettentően jó példa arra, hogy a fizika kérdésfeltevése megváltozik idővel. Tehát nagyon sokáig miről volt szó? Van egy adott téma, azt fel kell állítani az egyenleteket. Ezzel lehet töprengeni, hogy Newton egyenlete jó egyenletek, vagy Einsteiné, vagy Bernoulli, vagy kinek az egyenlete, írják le az adott témát legjobban. Ha megvan, akkor meg kell oldani az egyenleteket. És akkor ki lehet számítani a megoldást, és összehasonlítani, hogy a valóság így stimmel-e, úgy repül az ágyuk, hogy Newton kiszámolta. Ha megvan az egyenlet, akkor nagyon jó, ha az egyenlet megoldása is megvan, az még sokkal jobb, mert a legtöbb egyenletet nem lehet megoldani. Most már vannak számítógépek, most ez már nem olyan nagy kunszt, tehát vannak olyan egyenletek, amiket képlettel is meg lehet oldani, ha meg nem, akkor a számítógép tetszőleges pontossággal kirajzolja. Van a MAPLE, meg a matematika, meg egyéb ilyen programok, amik annyira intelligensek, hogyha van képlet, akkor közli a képletet, ha nincs képlet, akkor meg numerikus adatokat és grafikonokat, ez van. Szóval most ez már nem olyan nagy gond. De mindesetre arra hajtottak, hogy van az egyenlet, és van neki megoldás, akkor minden tudó. Itt volt ez a probléma. Gömbszimmetrikus objektum körüli üres téridő. Az egyenletet exaktul megoldott a Schwarzschild 1917-ben, hát akkor mi a fenét akarunk még? Megoldottuk. Hát probléma, ki van vesélyezve, ki van végezve, foglalkozunk mással, adjuk fel ezt a feladatot a középiskolásoknak az ilyen témáként, mert hiszen ez már egy ismert dolog. Ezek után a 30-as években történt, hogy ezt a megoldást általánosították a lyukon belőle. És hogy van ez? Most, ha egyszer már meg volt oldva a feladat, akkor most ugyanannak egy másik megoldását találjuk, vagy általánosítjuk, vagy folytatjuk. Aztán a 60-as években még inkább folytatták, és azt mondták, hogy nem is ilyen a megoldás, hanem amolyan. Na, itt jön az a téma, hogy miért kéne mondjuk a fizikusoknak topológiát, vagy differenciál geometriát, vagy ilyen érdekes matematikai tudományokat tanulni. Tessék elképzelni, hogy hogy működik ez a játék. Hát van egy nem triviális geometriai objektum, mondjuk a Föld felszíne. Ember térképet óhajt róla készíteni, mondjuk Budapestről, vagy látványosan ide lehessen érni záros határidőn belül. Mit csinál? Vesz egy ilyen szögletes papírt, egy sík papírt, és arra rárajzolgatja az utcákat, a buszokat, a dugókat, stb. Oké. Nem nagy képésködünk azzal, hogy ilyen dudoros papírra rajzoljuk, mert ugye a Föld az gömbölyű. Pont jó a négy, a sima papír. Rajzolunk nagyobb térképeket, ugye ez New York-os, a többi, megcsinálják a Föld összes városának a sík térképet. Ezek után össze akarom illeszteni, abból nem lesz egy nagy sík térkép, ami jól leírja a Földet, mert a Föld gömbölyű. Tehát helyileg jól le lehet írni ezeket a viszonyokat, nagyban meg nem lehet összeilleszteni. Most ennek megvan a maga pontos matematikai megfogalmazása. Tehát van egy ilyen girbe-gurba halmaz, úgy hívják, hogy sokaság, annak egy-egy részéről lehet többé-kevésbé pontos térképet készíteni, mindegyik részről külön-külön. De az egészről nem. Mindenki látta az egész Földnek azt a térképét, ilyen szép lapos, itt van mondjuk Amerika, és ide átlóg Alaszka. Mi sérül? A folytonosság. Két pont, ami ott a lyukon folyó egyik partján, meg a másik partjában, tehát közel van egymáshoz, az a térképen marha messzire került egymástól. Nyilván más, az amerikai térképén Amerika van középen, és Európában vannak ilyen szétszakadt pontok. Tehát ahhoz, hogy egy lapra az egészet lerajzoljuk, ahhoz csalni kell. El kell rontani a folytonosságot. Most, ha nem akarunk ilyesmit csinálni, akkor mi a teendő? Nem egy térképet készítünk, hanem atlaszt. Így is hívják a matematikában, a halmaz egyes részeiről készítünk egy térképet, és ezt együttesen közöljük, ez itt a megoldás, ez itt a térkép lapok halmaza, az atlasz. rendes ember nem úgy csinálja, mint a katonai térképészek, aki itt elvágják, és akkor az egyik szintvonal itt lelóg, ezt egy visszajön, és a másikon csak ez a kis csücsök van, hanem átfedéssel készítik a térképet. Most én, mert hogyha én kirándultam, megyek errefele, látom, hogy közeledek a térképlap széléhez, átlapozok a másik oldal, és akkor rájövök, hogy már egy ideje rajta vagyok a másik térképlapon, és folytatom. Megnézik a jobb iskolai atlaszokban Amerika térképét, akkor a szélén ott látszik Európa egy kicsit összenyomva, Spanyolország ilyen keskeny meg egyebek, de hát az ember nyilván Madrid környékén nem Amerika térképével kirándul. Fordítva, Európa térképének a szélén valahogy látszik Amerika, de van átfedés. És az átfedő részeken ott nyilván megvan a folytonosság, hogy szomszédpontok szomszédpontokban mennek át. Ennek is megvan a pontos matematikai megfogalmazása. Úgyhogy itt az történt, hogy a világ az ilyen bonyolult, mint a Föld felszíne, hát kirbe-gurba, meg egyebek, nem lehet egy térképlappal leírni. Ezt a fizikusoknak nem tanították. Einstein se tudta, Schwarzschild, aki csillagász, ő sem tudta. A bizonyos ilyen ezoterikus matematikai intézetekben tudtak róla az emberek, de hát ezt úgy nem tették közzé. Hogyha fölhívták az egyenleteket, és megoldották, akkor azt hitték, hogy a probléma meg van oldva. Az történt, hogy Schwarzschild megoldotta az egyenletet az egyik térképlapon. És az egyik térképlapra berajzolhatta a koordinátokat, megkapta, hogy mi van. De nem mondta, hogy a túloldalon hogy folytatódik ez a dolog. Eddington, Lemát, és Finkenstein a 30-as és 50-es években megtalálta a következő térképlapot, és összeillesztette az előzővel. És olyan szerencséjük volt, hogy azok rendesen összeilleszkedtek, tehát nem akadtak szét. A 60-as években Kruskál és Szekeres megtalált még két térképlapot, és bebizonyították, hogy ez ugyanaz. Szekeres az Ausztráliában élő magyar származású fizikus volt, most egy hónapja halt meg 90-valahány évesen. Tehát ők számították ki ezt, amit szemléletesen így szokás lerajzolni, hogy a teljes megoldása ennek a problémának az nem az, amit Schwarzschild kiszámolt, hanem még több térképlap kell hozzá, és valahogy így lett, ez még csak modellezés, még egyszer mondom, az igazi eljárás az, hogy az ember közli a teljes atlasz, meg az összes képletet és a mindenféle kikötést hozzá. Szemléletesen úgy mondja az ember, hogy a mi síkterünknek a közepén van valahol egy ilyen fekete lyuk, tehát itt messze kinn a végtelenből, itt is jó messze vagyunk a testtől, akkor ott megegyezik ezzel a síkterűvel, közeledünk, ott horpad-horpad, behorpad, de utána a másik oldalon, mi az, hogy másik oldalon, ott megint kisimul és elnyúlik egy ilyen síktéridővé. Ez így együttesen egy fekete lyuknak a térideje, aminek a bizonyos részeiről lehet térképet, az egészet nyilván ezt nem tudom síkba lerajzolni ennek a térképet, egyik résznek, másik résznek el lehet készíteni a térképet, és megmutatni, hogy ha itt kimentél az egyik térképről, ott jöttél be a másikon. És ennek alapján lehet utakat szervezni. Ez olykor macerás. Tavaly egyszer Debrecenből Pestre utazva hirtelen meg kellett terveznem azt, hogy akkor volt az Einstein évforduló, és körbejárt a Földet a fény, talán emlékeznek erre az ötletre. És fölmentek a csillagász hallgatók a normafához, és meg akarták nézni, hogy jön valahonnan a Mátrából a fény. És kérdeztem, hogy tudják, hogy merre van a Mátra. Hát felmegyünk a normafához, és meglátjuk. Hát hát nagyon szép tiszta időben látszik a Mátra, de úgy általában nem szokott, hát akkor merre nézzünk. Most nálam volt egy ilyen pici kis autóatlasz, kicsi, és ott azon háromat kellett lapozni, és egyiken itt volt a Mátra, másikon ott volt Budapesti, kicsit macerás ezen egy ekkora vonalzóval szöget mérni, és kiszerkeszteni, hogy mennyi. De végül is léteznek rá eljárások, és ott is sikerült megmondanom. Más kérdés, hogy mire oda néztek, addigra már elment a fény, és a többi. Na, de lényeg az, hogy Tepi közvetített egyenesbe az egészet. Szóval meg lehet csinálni, csak nehéz az ilyen térképeken tájékozódni, léteznek rá eljárások. Na most, tehát az történt, hogy az általános relativitás elmélet egyenleteinél hiszünk abban, hogy azok helyes egyenletek, tehát az alapgondolat, oké? És akkor az a halmaz, amin értelmezni akarjuk, hát az micsoda? Hát az egész, hogy az egész. Hát amíg érvényes, addig folytassuk. Nem jó egy olyan térkép, amiben az jön ki, hogyha az ember megy még három lépést, akkor hirtelen vége van a világnak. Ott biztos kell valami fizikai objektumnak lenni, ami megakasztja a mozgást, mert miért nem tudok erre tovább menni. Szóval van ott valami fizikailag. Ha csak az történt, hogy lementem a térképről, hát akkor kicsi a térkép. Akkor ott még kell egy lapnak lenni. Tehát, hogyha egy mozgás valamiért véget ér, annak valami okának kétféle módon érhet véget, úgyhogy kiér a végtelenbe, vagy beleütközik valamibe, ami fizikailag macerás, például egy szingularitásba, és szétszakad, és akkor nem lehet folytatni. Szóval valami extra fizikai objektuma. Ha csak az történik, hogy megy a vonal és megszakad, akkor a térképész a hibás. Akkor meg kell rajzolni a térkép túlsó részét. Most ezeket a fogalmakat, hogy mit jelent az, hogy a vonal megszakad, meg egyebek. Ezt hívják globális differenciál geometriának, tehát az a tudományág, ami ezzel foglalkozik, ha ezt pontosan megfogalmazza, ez a 60-as években jött létre. Azt már meg sem merem kérdezni, hogy ezt mikor fogják tanítani nálunk. De mindesetre ezt a tudományágat vetették be, és azzal derítették ki, hogy a fizikusoknak az adott egyenlethez való addigi megoldásai kevesek voltak, hanem folytatni kell új térképlappal, és utána viszont azt is beletett ennek alapján bizonyítani, hogy ez a négy térképlap, amit a Szekeres-Kruskáféle megoldás együttesen tartalmaz, az már teljes. Arról, hogyha lemegy a vonal, annak már fizikai oka van, nem az, hogy hiányzik a térképlap. Hanem vagy elmegy a végtelenbe, vagy megakad valami nagyon kemény és szinguláris dologba, és ott koppan egyet. Ez idáig fizika, az általános relativitás elmélet, ilyen mondjuk kell mondani, természetes kiterjesztéssel azt tettük hozzá, hogy nem ér véget önkényesen a téridő. Most jön az, ami már nem fizika, viszont természetesen minden ilyen könyvben folytatják. Ugye ez az ábra sorozat, ez nagyon sok relativitás elmélet könyvben benne van, sőt sokaknak annyira tetszik, hogy címlapon is ilyenek vannak. Azt mondja, hogy itt a síktéridő. Ez is a síktéridő. Miért legyen két síktéridő? Ez biztos ugyanaz a síktéridő, csak két különböző pontja. Ezt úgy lehet elképzelni, hát ugye az előbb már beszéltünk arra, hogy a papírlapot így meg tudom hajtani, anélkül, hogy sík legyen. Figyelem, az, hogy a papírlap így hajlik, az nem azonos azzal, mint amikor a gömb görbül. Egy ilyen hengeresen hajló papírlap az mindig és mindenhol sík. Ezt nyilván én csak úgy tudom elképzelni a három dimenzióban, hogy hajlítom, de attól még a helyi geometriája nem változik. Úgy kéne igazából elképzelni, hogy továbbra is ugyanúgy sík, csak ezt már nehezebb elkezdeni. Tehát ez ugyanaz a sík téridő, csak egy másik része, tehát minthogyha itt a messze a végtelen a fenébe valahogy egy összelenne, ha itt van. Most erre fel a távolság nem nagy, mondjuk 10 km vagy 10 cm a lukon át. Erre fele pedig esetleg 10 fényév. Most ugyanezt elképzelhetem másképp is, húzzuk itt szét, itt a mi nagy sík téridőnk, itt a két távoli egymástól 10 fényévre levő helyén van egy ilyen furcsa hely, ahol be lehet menni a lukba, de erre fel a távolság az 10 centi. Ez szerint, hogyha valaki arra utazik, és ott beleesik a lukba, akkor hopsz, rögtön hazaért. Hát ha pehje van, akkor nem haza, hanem még egy még távolabbi galaxisba érkezett. Jó? De ez a nevezetes féregjuk, azóta egy csomó ilyen jellegű matematikai megoldást találtak, ami ennél az előzőnél kicsit általánosabb. Annyiban csaltam, hogy a Schwarzschild-féle megoldás, a nem forgó testnek a gravitációs tere, az ilyen, csak azon itt nem lehet átmenni. Mert ott keresztben van valami, amiben fizikailag beleütközik, és szétmegy az objektum. Van egy másik fele is, csak oda nem lehet átmenni. Viszont a 60-as években kidolgozták a forgó fekete lyukaknak a szintén exakt matematikai megoldását, az már inkább ehhez hasonlít, sokkal cifrán, de azon át lehet menni, mert ott is van egy ilyen fal, amiben ha beleütközünk, akkor jaj, nekünk az a fal így helyezkedik el, és ha valaki elég ügyes, akkor el tud mellettes küszölni. Tehát azon ténylegesen át lehet menni. Más kérdés, nyilván van egy paraméter, hogy milyen vastag ennek a lyuknak a szája. Ha 1 milliméter, akkor egy űrhajóval nehéz rajta átbújni. De matematikailag lehet az akár 100 kilométer, vagy még sokkal nagyobb is, és akkor abban vidáman belefér az űrhajó, és még nem is tépik szét az árapa erők. Ez kísérleti kérdés, hogy van-e ilyen, és ha igen, akkor mekkora. De a matematikai lehetőség fennáll egy ilyennek a létrehozásában. Tehát elvileg lehetséges egy ilyen típusú féregjuk, és ugye ez már olyan, egyszer az életéstudományba kellett ezt megírnom, és akkor szilveszteri számban olyan címmel jelentnek, hogy hétfényéves csizma, vagy utazás a hipertérbe. Hát minden űrhajós filmben a hipertéren keresztül közlekednek, ezt Asimov találta ki a hipertér szót, aki biológus volt és nagyon értett a fizikához is, de zseniális módon összefoglalta ebbe a szóba a tudományos és a misztikus vonásokat is. Tehát ez valami olyasmi, mint a térrepülőgép, ugye a szerencsétlen csikák azok nagyon szívnak azzal, hogy a maximális megengedett sebesség 1 cm per óra, és azért nagyon sokáig tart nekik itt elutazni Európából Ausztráliába, de ha majd föltalálják a repülőgépet, akkor pillanatok alatt ott vannak. Hát akkor nálunk a C, mint a térben való mozgásnak a korlátja, az nagyon megakadályozza a galaktikus birodalmak szervezését, éppen ezért találjuk fel a hipertérbe való ugrást, ugráljunk ki a térből, menjünk a hipertérbe, aztán jöjjünk vissza, és akkor milyen jó. Na, ez lenne a megoldás, most akkor a tudományra hivatkozunk, ha létezhetnek ilyen féregjukak, akkor azokon így át lehet menni. Figyelem, egy ilyen világ topológiailag már nem egyszerű. Ez nem olyan, mint a sík. Ugye ezt már kicsit ahhoz a gyűrűhöz hasonlít, olyan lehet átdeformálni. Van benne egy ilyen luk. A kép félrevezető. Mert az ember ezt úgy rajzolja le, mint hogyha a háromdimenziós térben lenne egy ilyen asztal, és ott egy luk, és alatt egy cső, meg minden, és akkor én kézzel be tudok nyúlni az asztal alá, és így meg tudom burkolni a csövet. Érzik, tehát ez a háromdimenzióban van a rajz beágyazva. De itt nincs semmi. Szóval a hipertér az teljesen félrevezető, mert az a ugyanúgy, mint itt ez a harmadik dimenzió, a levegő itt a csigák fölött, ez egy ilyen extra létező valami lenne, itt meg nincs semmi. Tehát ez nem alatta megy, és nem lehet megkérdezni, hogy hány centivel alatta megy ez a sík alatt. Megkérdezték már, de és nem akarták elhinni, hogy nem tudom, hogy milyen messze van a cső. Itt nincs semmi, ez nem létezik ez az irány, ez csak az ember egy szemléletesen rajzolgatja le. És hát akkor természetesen a sci-fi-ben már a következő lépés az, hogy az ilyet mesterségesen létre lehet hozni. Attól függ, hogy ki mennyire vadul. Például a Sagannak a kapcsolat című könyvében ott mi van, ott ilyen féregjukak hálózat a szövébe a galaxist, mint egy metróhálózat, és nem tudom, az őssakok vagy ki a csodák építették. Vannak ilyen átkapcsoló pályaudvarok, tehát egy csillag körül kering három fekete lyuk, és az egyiken megérkezünk, átugrunk a másik másokon, megyünk tovább a céljárattal, meg ilyenek. És hát ha már a fantázia tovább megindul, akkor természetesen ott van a hangszóra előtt a piros gomb, amit meg kell nyomni, és akkor az létrehozza a féregjukat, amivel át lehet menni a téridőn. Természetesen, ha éppen üldöznek bennünket, akkor elektromos zárat van, és nem jön létre, és akkor jönnek az izgalmak. Jó, tehát az már megint más kérdés. Létezhet-e ez? Hát ugye ez matematikailag megoldása az általános relativitás elméletének. Az, hogy ez ugyanaz a téridő, az már egy extra hozzátétel. Ez, amit mondtam, hogy ízlés dolga, hogy ki hogy folytatja, milyen topológiai hozzátételekkel egészíti ki egy neki jobban tetsző elméleti az egészet. Az az elvetés hangzott el ezzel a modellel szemben, hogyha van féregjük, akkor van időgép is. Következőképpen lehet ezt elképzelni. Tegyünk egymás mellé két testet, fölfelé múlik az idő. Mind a kettőn számolgatjuk mondjuk az éveket, és akkor itt vannak az egyidejű pontok. Eltelt egy éve, két év, stb. Tegyük fel, hogy ez a két test, ez egy féregjuknak a két szája. Féregjukot azt egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen test hozta létre, ami begörbítette, tehát egy fizikailag megfogható golyó, stb., ami úgy megkunkorította a teret, és akkor mellette be lehet bújni, és át lehet menni a másik oldalra. Most tegyük fel a féregjük egyik száját egy űrhajóra, és küldjük el az Alpha Centaurira. Jó gyorsan menjen, tehát közelítse meg a fénysebességet, akkor érvényes az ikerparadoxon. Hát minden testtel érvényes az ikerparadoxon. Ez így lehet lerajzolni, hogy akkor ő itt egy ideig áldogált, akkor felálltak az űrhajó, elment messzire, aztán visszajött. És közben az ikerparadoxon miatt nála lassabban múlik az idő. Tehát amikor az egy évnél még itt a két száj az ugyanakkor volt, itt már egy kicsit később van az egy év, itt a három év később van, négy év itt van, miközben a négy év itt van. Ez a két pont a lyukon keresztül viszont állandó kapcsolatban van, így be lehet nyúlni, és akkor kezem ott kín az űrhajóban, ott kinyúlik a vezérlőpultból és integet. El lehet képzelni, űrhajó elment, én meg itt vagyok, és kezet tudok fogni azokkal, akik ott vannak. Aztán visszajönnek, és megint itt vannak, megérkezik, űrhajó leteszik a szomszéd szobába. De közben egy évnyi időkülönbség van köztük. Mert mondjuk éppen annyi jött össze. Tehát amikor itt a Földön 10 év telt el, az űrhajóban csak 9 év, de a kettő egymás mellett van, és a Földről nézve egyszerre. Akkor mit kell tenni? Mondjuk itt nem jöttek erre rá, ott hagyták az űrhajót, meg a másik száját, meg 100 évig dögleni a hangárba, aztán rájöttek, hogy ha én itt átmegyek a szomszéd szobába, 139 évvel a kezdet után, akkor ott a lyuk még csak 138 éves. Bebújjuk a lyukba és kijövök, akkor egy évvel azelőtt jöttem ki itt a szobába, akkor megint átmegyek az ajtón a szomszéd szobába, ott a lyuk az még egy évvel fiatalabb, 137 éves, így mehetek vissza. Itt az időgép. Ha errefele megyek, akkor mehetek előre. Igaz, hogy macerás lépésenként menni, de hát biztos, hogy felépítenek majd valami futószalagot, ami körbeszaladgál vele. Meddig mehetek vissza, elérem a dinoszauruszokat? Nem, mert előbb-utóbb megérkezem ide, és ezt valamikor létrehozták. És itt akkor már megszűnik ez az időparadoxon. Jövőbe vezető időkép lehet, ezen a létrán le lehet szaladni valakinek a jövőből idáig, de ennek az időgépnek az első létrehozása elé nem lehet visszamenni. Hát ez azért szomorú, de a jövőből azért még jöhetnének. Hogy lehet eldönteni, hogy van-e időgép? Erre van egy nagyon egyszerű kísérleti módszer, egy amerikai fizikus egyszer következőt csinálta, beküldött egy cikket a legjobb fizikai folyóiratnak, a Physics Review-nak egy ilyen kis cikk volt, az volt ráírva ott a bevezetőben, hogy kérjük, hogy a folyóirat meg ezt a példáját soha ne semmisítsék meg. És az volt a szöveg, ha valaha felfedezik az időgépet, kérhetik a szerzőt 1992. szeptemberében felkeresni. Teljesen logikus, nem? Mert akkor valaki ezt valamikor elolvassa, akkor ide jön, aztán szól, és akkor mi azonnal eldöntöttük, hogy létezik-e. Sajnos a szerkesztőség nem fogadta el közésre a cikket, ezért azóta sem tudjuk, hogy felfedezik-e valaha az időgépet. No. Minden esetre ez egy érdekes módszer lenne. Na most a féregjük az így működik időgépként. És ha van időgép, akkor jöhetnek a nagymama paradoxonok, hogy valaki visszamegy, feleségül veszi a nagymamáját, vagy megöli a nagymamáját, vagy magát öli meg. Minden, amit itt el szoktak mondani, és ez Bruce Willis csúnyán néz közben, meg hasonló ilyen dolgok szoktak történni, amikor időgép van. Na hát a fizikának pillanatnyi álláspontja az, hogy a kauzalitást sérteni nem lehet, tehát időgép nincs. Az viszont azt jelenti, hogy lemondhatunk erről a szép dologról, hogy így lehet a téridőn át utazni a féregjukakon keresztül. Most az, hogy időgép nincs, az egy olyan jellegű állítás, mint az, hogy örökmozgó nincs. Nem tudom, ki mennyire beszélt már konkrét örökmozgó tervezőkkel. Hozza a bonyolult tervre ezokat, részletesen meg van szerkesztve. Ilyen kis részletekben van mindig az ördög, hogy ez csak 3 centi átmérői golyókkal megy, hogyha ilyen mágneses permeabilitás anyagból készítjük, és ez mind nagyon fontos. És a részleteket nem akarja eladni, mert akkor elárulni, mert akkor ellopjuk a titkokat. Az ember azt mondja, nem, hát ez nem működik. Miért, honnan tudja? Hát elolvastam. Nem, mert az energia megvan. Ugyanaz engem nem, még azt mondja maga, hogy ennek a golyónak miért nem esik le akkor a bal oldalon, és miért nem nyomja meg a másikban. Marha nehéz. Az ember a részleteknek utána számít, én kb. 20 ilyen időgépet, vagy örökmozgót számoltam ki részletesen, hogy miért nem nyomja meg a másikat, és akkor miért nem röpül oda-vissza, és elég nehezek a számítások. És az ember ráadásul állandóan dühös, mert tudja, hogy az fog kérni, hogy nem működik, de az, hogy pontosan ez a masina miért nem működik, az elég macerás. Most itt is, ha kijelentjük, hogy nincs időgép, mert a kauzalitás, az oksági viszonyok azok globálisan fennállnak, attól még azt nagyon nehéz elmagyarázni, hogy miért nem jöhet létre ez a megoldás, hogy ki akadályozza meg például az összeomló csillagot, hogy olyan legyen, hogy ott akkor éppen ilyen időgépszerű lehetséges téridő alakuljon ki. Ott áll mellette a cenzor, Penrose tényleg ezt is vezette be, úgyhogy egy kozmikus cenzor, aki azt mondja, hogy már pedig időgép nincs, és ha te ilyet akarsz csinálni, akkor én nem engedem. Ugye elég jót kell figyelni a téridő minden zugába, hát ha véletlen egy elemi részecske speciális mozgásával létrehozni egy ilyet, nem szabad. Majd még mondok rá egy példát, és akkor az ember elképzelje, hogy milyen mechanizmus lehet mögötte, de azért az ember mérges, hogy ilyen furcsa összeesküvés, akadályozza meg, hogy találkozzon a nagymamájával, meg feleségül legyen. Na most akkor egy kicsit bonyolultam matematikai, most már közeledünk a karácsonyi lezósban, merek ilyeneket rajzolni. Hogy lehet lerajzolni a fekete lyukaknak a teljes téridejét, ez a bizonyos szekeres kocka a téridő? Hát az ember először is azt mondja, hogy a topológiában vagyunk, hát a topológiában lehet gyűrni, nyomogatni a tartományokat. Az, hogy valami nagyon messze volt, azt jól összenyomom, az nem fogja változtatni az igazi dolgokat. Hát az, amit mi eddig mi közönséges téridőnknek látok, mondjuk nem bírok 4 dimenziót a papírra lerajzolni, ezért csak 2, hogy mi számít a sugár, hogy milyen messze vagyunk a középponttól, meg az idő. A sugárat, meg az időt, akkor ez itt volt a mi közönséges világunk, és ez a fekete vonal, ez az eseményhorizont. Ez itt a mi világunk itt kívül. Most a végtelen távoli pontot így behúzzuk ide közel, hogy elférjen a papírra. Ez Penrose egy ügyes trükkel megcsinálta, azért az ilyeneket Penrose diagramnak. Az egész világunk itt van. A másik trükk ebben az, hogy úgy rajzolják, úgy készítik ezeket a diagramokat, hogy a fénysebesség az, a fénysebességi mozgások azok pont 45 fokosak legyenek rajta. Tehát a kifelé menő fény az így megy, a befelé menő fény az így jön. Láthatóan megy kifele a fény, és egyszer csak elérkezik a végtelenbe. Egyszer csak, hát majd végtelen idő múlva. A kintről befele jövő fény, az pedig egy idő után nekiütközik, minek? Hát az eseményhorizontnak. Na de most jön az, hogy ez csak egy lap volt, ez volt a Schwarzschild megoldás. Ezt folytatjuk egy másik lapon, és akkor megy tovább, és bemegy az eseményhorizonton belőle a fény, és ez a piros, ez pedig a szingularitás, az, ahol az elregyelő nulla, ahol a téridő szétszakad, vagy összenyomodik, ahogy tetszik, ami, ahol már nem érvényesek a megoldás. És akkor a fény véges idő alatt beérkezik ide. Képzeljük, hogy mi, hogyha valaki itt már benn van, és innen üzen kifelé. Hát küldhet befelé egy fényjelet, az be fog oda esni. Küldhet kifelé egy fényjelet, de az nem fog ide kimenni, ez itt a határ. Az összes külső megfigyelő itt kószál, ez itt a végtelen távoli jövő. Ha itt jött, akkor majd egyszer csak megérkezik oda. De az innen kifelé küldött fény, az sosem fogja elérni, mert ahhoz laposabban kéne menni, gyorsabban kéne menni, mint a fény. Hát a fény az nem megy gyorsabban, sőt senki sem megy gyorsabban, mint a fény. Bentről nem lehet kikiabálni. Amit a kimenő jelésbe érkezik, véges időn belül meg bejön oda. Na ez felel meg az Eddington-Finkelstein féle megoldásnak a 30-as évekből. Fekete lyuk külső része, belső része. Szekeres kruskában azzal, hogy van ez a másik két tartomány is. Van itt egy másik szingularitás, és innen jöhetnek ki, ezt hívhatjuk fehér lyuknak, hogy innen jönnek ki a jelek. Lehet olyan jel, ami innen indult, és itt kimegy. És én azt látom, hogy ezen az eseményhorizonton kiemelkedik, onnan jön kifelé valami jel. Mikor? Számítások azt mutatják, hogy ez a mínusz végtelen pillanatnak felel meg. Tehát én jó messze vagyok a lyuktól, nekem itt van egy koordinátorrendszerem, órák, méterrudak, idők, stb. És abban úgy néz ki, hogy ez mikor érkezett, hát végtelen idővel ezelőtt. Tehát ott ácsorgott, végtelen lassan kiemelkedett, aztán most jön elfelé. Aki megy be, ugye arról is tudjuk, ha máshonnan nem az átjáró című regényben, hogy a belökött hölgy az végtelen lassan közelíti meg az esemény horizontot, és morcosan néz az őt belökő egyénre, tehát ez is a plusz végtelen időnek felel meg. A külső megfigyelő szerint, aki itt bennül az űrhajóba és megy befelé, az véges idő alatt itt áthalad, és további egy mikromásodperc múlva megérkezik oda a centrumba. Ez is itt véges idő alatt kijött és megy kifelé, aztán megy oda megy. Lehet természetesen ilyen faramúci utazást csinálni, hogy kijöttünk a fehér lyukból, körülnézünk, nem tetszik nekünk a világ, és visszaesünk, és oda bemegyünk. Na és kiderült, hogy van itt egy másik külső világ, ez a sík távoli világ. Az innen kimenő objektumok arra felé is elmennek a másik végtelenbe. És az onnan jövő jelek beeshetnek itt az eseményhorizonton belül. Aki már bement a fekete lyukba, az ott találkozhat ebből a másik világból érkező űrhajóval, de nem sokáig örülhetnek egymásnak, mert hamarosan itt megsemmisülnek. Mit nem lehet? Innen nem lehet átutazni oda. Mert ahhoz laposabban kéne menni, mint 45 fok, az annak felel meg, hogy fénysebességgel gyorsabban. Ez az, amit mutattam, hogy ez egy olyan töltsér a Schwarzschild-féle fekete lyuk, ami nem járható át. Ma és akkor most jön a még sok karandább ábra, ez pedig a forgó fekete lyuknak a hasonló ábrája. Tehát még egyszer ezt a megoldást, ez 63-ban írta föl Kerr, aztán sokáig tartott, amíg egyáltalán behelyettesítették az Einstein-t, megnézték, hogy tényleg megoldás, és még tovább tartott, amíg kibogarázták mögötte ezt a topológiát. Hogy lehet ezt lerajzolgatni? Itt a mi világunk. Ez itt az eseményhorizont, ez itt a végtelen távolja. Egy tisztességes külső megfigyelő itt a mínusz végtelenben született, éldegél, és itt a plusz végtelenben meghal. Mit sem tud erről az összes többi marhaságról. Ha éppenséggel olyan pehje van, hogy beesik a fekete lyukba, akkor még tehet egyet mást. Most itt vannak azok a pirosak, azok a tartományok, ahol széttép a gravitáció, ahol minden nullával válik meg. Figyelem, ezek most másképp helyezkednek el, mint az előbb. Az előbb keresztbe voltak, és minden fölfelé, tehát időben mozgó megfigyelő beleütközött. Itt ezek így vannak. Hát ha valaki elég hülyén kezeli az űrhajóját, akkor neki mehet aztán kampec. De ha ügyesen kanyarodik itt a lyukon belül, nyilván innen kívülre már nem érkezhet információ. Kanyarodik a lyukon belül, akkor megteheti azt, hogy itt visszajön, és kijön ebbe a világba, vagy ebbe a másikba, ez megint egy ilyen eseményhorizont. Fölbukkan a lyuk túloldalán, és itt aztán végtelen sokáig békésen él, amíg itt el nem érkezik oda végtelenbe. Természetesen azokkal, akiket itt hagyott, azokkal már többet nem találkozik, mert azoknak ez a plusz végtelenje. Átment a másik világba, és ott jól él. Ez is megvan írva, természetesen, hogy szifében minden megvan. Herbert Frankének az Elefánt csont torony című regényét kell elolvasni, abban egy ilyen utazás szerepel. Átsuhantunk a lyukon. Na most ember megint töprenkez, hogy hát, hogyha ez a C-világ, ez pont a mi világunkkal megegyezik. Hát egy nagy sima, távol, végtelenek vannak, hát hogyha ugyanaz. Képzeljük el, mi történik akkor, hogyha ez a mi világunk. Itt éltem, bementem a lyukba, kijöttem a lyuk másik végén, ez a vonal, ez megfelel ennek a vonalnak, és egyszer csak találkozom önmagammal. Ez megint egy időgép. De Kanint is megérte a találkozás a fiatalemberrel, tehát a saját ifjúkori önmagával. És esetleg itt rábeszélem magamat, hogy olyan csúnya volt az utazás, hogy ne is menjek be, és akkor nem megyek be. De ha nem megyek be, akkor nem találkozom önmagam, akkor nem lehet magamat rábeszélni, és a többi. Szóval jönnek a szokásos paradoxok. Ez az egyik lehetőség. Másik az, hogy én úgy tulajdonképpen egyesülök magammal. Tehát ez én vagyok, ide be kell kanyarodni. Ezt is megírták. A Technicolor időgép című regény, nem tudom, olvasta valaki, akkor az volt, hogy föltálltak az időgépet, és ennek segítségével filmet csináltak, visszamentek a múltba, a vikingeket filmezték, aztán valami baj volt, és nem készült el a film idejébe. És akkor ment ott a rendező, és szívta a fogát, és ment a főnöke, és egyszer csak találkozott magával, aki a kezében nyomta a filmtekercset a készfilmmel, meg valami cédulát, amire ilyen hurkok voltak rajzolgatva. És aztán együtt után rájöttek, hogy hát egy héttel később elkészült a film, visszahozták, odaadták, még ha már van időgép, nem csak arra, hogy elmenjünk a vikingekhez forgatni, hanem visszahozták a készfilmet és odaadták neki. És akkor utána egy hét múlva ő, amikor tényleg elkészült a film, akkor gondosan összecsomagolt és visszament, és röhögve átnyújtotta egy héttel ezelőtt önmagának. Kérdés ki, és mikor rajzolta a cédulát. Ugye, és ott volt a zsebében a cédula egy hétig, aztán átnyújtotta önmagának az előző héten, és így ment tovább. Ez a cédula, ez úgy spontán volt a világban, és folyamatos hurkot írt le, és nem rajzolta senki semmikor. Ezt úgy kicsit nehéz elképzelni. Mindenesetre ennek a cédulának az útját úgy lehetne elképzelni, hogy nincs itt, nem ez onnan az, hogy találkozik magával, az a önmaga. Tehát így folytatja az útját. Ez az ideális oszcillátor. Egy rendes oszcillátor rezeg és visszatér arra a helyre. Egy ideális oszcillátor nem csak a helyre tér vissza, hanem az időbe is. Ugyanabban a pillanatban visszatér, és azt folytatja. Tehát egy körbe jár, ugye a föld csak a nap körül jár, de nem ugyanabban a pillanatban ér vissza. Hát egy ilyen téridőbeli oszcillátor visszatérne ugyanabban a pillanatban. És akkor most ezzel lehet töprengeni, hogy ez most így van, vagy nincs így. Tehát itt összesimulnak az események, úgy alakul ki a dolog, hogy minden klappol. Vannak megint ilyen sztifik is, amelyekben az történik, hogy van időgép, és valaki megpróbálja megváltoztatni az eseményeket, mondjuk meg akar ölni a Kovács nevű diktátort, és ezzel rászabadítja a világra Hitlert, és akkor így alakul ki az a világ, amit mi ismerünk, illetve ő meg akar valakit ölni, és stb. Meg akarja akadályozni, és éppen azzal alakítja ki azt a világot. Tessék megnézni a 12 majmot, abban is ilyesmik vannak. Tehát összeáll a rendszer, és a beavatkozási lehetőség az összeáll azzal, amit meg akart változtatni. De elképzelhetjük azt, hogy hát nem ez történik, hanem itt akkor ez megváltoz, hogy akkor most, hogy van egyszer, ugyanabban a téridőben egyszer ez történik, egyszer az. Lehetnek párhuzamos sztorik ugyanabban a világban? Persze, ezt hívják kvantumelméletnek. Kvantumelméletben van olyan elképzelés, hogy egyszerre sok minden történik, és ennek valamiféle furcsa interferenciát hívják valóságnak. Ezt az egészet el lehet úgy is képzelni. Ebben most nem akarok belemenni részletesen, de ezt egyrészt megírtam sci-fi-ben, másrészt vannak rá matematikai képletek is. Na, és fölmerül az a nagy kérdés, ami minden ilyen alkalommal feltehető, hogy van-e az elektronnak nagymamája? Ugyanis az emberi időutazással kapcsolatban mindig az a probléma, hogy ha visszamegyünk, akkor emlékszünk arra, hogy mi történt akkor ott, és megmondjuk, és felismerjük, hogy az én vagyok, meg egyebek. Hogyha egy elemi részecske jár ilyen időhurkon belül, egy elektron találkozik egy elektronnal, az nem fogja megismerni az ő, mert minden elektron tökéletesen egyforma. És nem csak úgy, hogy szépen gömbölyön meg, csiszolt meg minden, hanem ez egy matematika sokkal erősebb állítás, a kvantumelmélet erre épül, hogy teljesen egyforma. Nincs különbség. Hogyha egy elektron így körbejár, az abszolút nem zavarja a világot, az ugyanaz az objektum, és ugyanaz többször. Sőt, föltették már azt a kérdést, hogy miért egyforma minden elektron. Lehetséges, hogy ugyanaz az elektron átment a lukon, és sokszor visszajön, és az a sok billió elektron, amit itt látunk magunk körül, az ugyanaz az elektron, és azért mind egyforma. egyforma tömeget ölt, és egyformán fog viselkedni, ugyanazt látjuk sokszor. Elképzelhető, nehezen elektronok. Nehezen elképzelhető, csak szóval nem zárható ki eleve egy ilyen típusú állítás. Elképzelhető azt, tehát, hogy ez ilyen fekete lyukak valahogy úgy viselkednek, hogy ez a kozmikus cenzúra ez oly módon valósul meg a világban, hogy makroszkopikus objektumokat nem lehet átnyomni az időgépen a fekete lyuk torkán. Például azért, mert nagyon kicsi a szája. Vagy olyan nagyok az erők, hogy minden globális összetett objektumot szétszednek elemi részecskékre. Elemi részecskéknek a felhője kijön a lukból, a múltba, hát az nem fogja felismerni, hogy az az engem alkotó anyag, az olyan nincs ráírva a címke, és amikor az találkozik, és újból összeáll, és megint engem hozítok, hogy nem emlékszem, hogy átmentem a lukon. Mert ilyen értelemben az időgépet abszolút nem zárja ki semmi a fizikából, hogyha eléggé elemi dolgokkal történik. És akkor az ember egy kicsit teprek, hogy hát ha valaki kitalálja a lyuktágításnak a fizikáját, és akkor már átfér rajta valami olyan, ami viheti a címkét, hogy én vagyok, és akkor már is megtörtént az időbeli üzenet átadás, és akkor már nem így megy a helyzet. Most ezzel a lyukkal kapcsolatban ugye mit kéne meggondolni? Az, hogy van egy ilyen típusú megoldás, tehát van egy ekkora képlet, ami az Einstein-egyenleteknek megoldása, szintén vákum megoldás, tehát nincs benne anyag. Olyan, mint amit az előbb mondtam, hogy ha a nap elég kicsi lenne, akkor a napon kívüli üres tartomány eltartana odáig, ahol már ilyen nem triviás dolgok vannak, ha nap elég nagy, akkor nincs gond. Ez ugyanilyen megoldás, csak egy forgó izé. Az ember azt gondolná, hogyha egy forgó csillag hunyi ki és húzódik össze, vagy szupernova robbanással ledobja a külső zónáját, és a maradék összemegy, akkor valami ilyesmi jön létre. Ezt gondolnánk. Ez még nem tudomány, sajnos. Senki nem tudta végig számolni, sem egy gömbszimmetrikus, sem egy forgócsillagnak ténylegesen az összeomlását. Tehát nagyon diszjunk dolgok vannak. Van a csillagfizika, ami beszél arról, hogy mi történik a csillagokban, mivel a szupernova robbanása, stb. Van a relativitás elméletben, kijönnek az ilyen üres forgó, illetve nem forgó téridők. És az, hogy a kettőnek köze van egymáshoz, az a mi hitünk. Hát bizonyára egy nem forgó csillag összeomlása után egy nem forgó fekete lyuk marad, hátra egy forgó csillag összeroppanása után egy forgó lyuk, kívül nincs semmi anyag, az anyag meg eltűnt az esemény horizontja mögött. Ez nagyon jól hangzik, de nincs kiszámolva. Pillanatnyilag remény sincs ennek a kiszámítása, mert olyan matematika nehézségek tornyosulnak. Természetesen minden fizikus hisz ebben, hogy ez lesz valahogy. Szóval a sztorinak a két része összeköthető, össze vannak ragadva a könyvlapok, de előbb-utóbb majd szét tudom szedni, és megnézem, a kettő között mi történt. És ez tényleg annak a folytatása, és nem kezdődött közben egy új fejezet, szóval nem egészen másról van benne szó. Mindesetre addig, amíg ez nem történik meg, hogy nem számítja ki, addig ebben nem lehet hinni, hogy egy ténylegesen egy ilyen fekete lyuk létrejön a csillag összeomlása után. Most, amikor látunk az űrben ilyeneket, tehát most már mindenki tudja, hogy a galaxisok középpontjában ilyesmi van, akkor sem tudja senki, hogy az ténylegesen így jött létre. Hogy mondjuk persze megette a környékbeli csillagokat, beomlott, stb. Ez lett. A részleteket nem tudjuk, még az is lehet, hogy itt valami egészen más van. Jól hangzik, hogy egy ilyen folyamat, aminek az elejét látom, meg a végét látom, az úgy összeköthető, de nem biztos. Még egy dolog. Mi történik, hogyha egy darabot, anyagot berdobok a fekete lyukba? A fekete lyuknak van egy paramétere, ami a tömege. Hát biztos akkor egy nagyobb tömegű fekete lyuk lesz, aminek egy kicsit nagyobb az esemény horizontja, az esemény horizont mérete arányos a tömeggel. Mi történik, amikor közeledik a kő? Hát a kőnek a saját gravitációs hatása nyilván elhanyagolható, esik bele. Mikor rendeződik át a fekete lyuk? Mikor lesz egy kicsit nagyobb a horizont? Elkezd hullámozni, aztán utána akkor lecsillapodik, és már egy kicsit nagyobb lesz. Vagy hogyha a forgó fekete lyukba bedobok ilyen keringőköveket, akkor lefékezi, vagy fölgyorsítja, hogy változik a paraméter. Érzik? Ez mind olyan, hogy az ember természetesnek veszi, hogy adtunk bele anyagot, akkor nagyobb tömegű lett. Senki nem tudta végig számolni, tehát még elképzelhető, hogy itt olyan szakadékok vannak, hogy emögött valami mondani nagy fizikai elméletek nőnek majd ki ebből a lukból. Senki nem tudja a részleteket, tehát hajrá fel, neki lehet vágni ennek a témának. Az előbb láttuk, hogy ha ez a két tartomány azonosítható egymással, tehát ez már egy topológiai feltevés, akkor időgép lesz. Hát akkor nem azonosítsuk, hanem mondjuk azt, hogy van egy harmadik, meg egy negyedik tartomány, és mondjuk a 42-et azonosítsuk az elsővel. Hát attól ez még ugyanúgy időgép, valaki megteheti azt, hogy ebből a világból bebújik a lukba, kijön a következőbe, körülnéz, nem tetszett, hopsz, visszaugrik megint a lyukba, fölbukkan a harmadikba, fölbukkan a 42-be, de az már az eredeti, és megint találkozik önmagával. Tehát ha véges sok, párhuzamos vagy ilyen fekete lyukkal összekapcsolt világot ételezünk fel, akkor még ugyanúgy van időgép, tehát a paradoxon nem oldottuk meg. Egy megoldás van, ha végtelen sokat. És akkor fölmerül az a kérdés, hogy oké, de ez a, mondjuk fizikusként hiszünk be, csillagászként, hogy ezt összeroppanó csillag hozta létre a fekete lyukat. Vajon megvolt-e az a végtelen sok párhuzamos világ a csillag összeroppanása előtt? És a csillag az úgy viselkedik, mint amikor egy ilyen Milton-szöggel összekapcsolom az irat kupacot, és akkor létrehozza az átjárást a lapok között. De azon előtt, hogy ott volt az a végtelen sok. Vagy esetleg mondjuk van két fekete lyuk a világban, ugyanazokat a párhuzamos világokat kapcsolja össze? Vagy mit tudom én, ez a páros számok, az meg a páratlan számokat kapcsolja össze? Vagy ugyanabban a sorrendben kapcsolja össze a világokat? Tessék, elképzelni, van sok párhuzamos világ. Ez itt 1-2-3 sorrendben, az meg 1-3-2 sorrendben kapcsolja össze őket, tehát valahogy így. Akkor már is lehet, időutazást csinálni, átmegyek a lukon az egyik világba, ott elutazom a másik lyukba, ott megint átmegyek a következőbe, és akkor már itt visszaértem az előzőbe. Tehát ilyen 8-asokat lehet írni a világok között. Ez megint topológia kérdése. Erről az általános átültés semmit nem mond semmit. És az, hogy bizonyos helyeket azonosítok, hát azt úgy csinálom, ahogy akarom. Erre nincs semmiféle tudományos elmélet. Tehát, mint ahogy a görbületnek megvan a fizikai párja, az anyag, tehát erre van elmélet, hogy a világ görbületét mi írja le, a világ topológiáját mi határozza meg fizikailag, arról senki nem tud semmit. És éppen ezért olyan hipotéziseket találok ki, amit akarok, és lépten nyomon bele fogok ütközni a fekete lyukakba. A forgó fekete lyukakkal kapcsolatban van egy érdekes valamint az, hogy milyen gyorsan forog. Tehát az megint egy ilyen számadattal írható le. Az derül ki, hogy ez, amit az előbb mutogattam, ez akkor van, hogyha nem elég gyorsan forog. Akkor alakul ki ez a struktúra. Most, aki itt kim van a külső világban, az leélheti a teljes életét úgy, hogy sosem találkozik ezzel a szingularitással, tehát nem látja. Mert azt itt eltakarja ez az eseményhorizont, és az eseményhorizont mögött vannak ezek a csúf szingularitások. Hogy mit csinál az anyag a szingularitás közelében, azt jobb nem elképzelni, amikor a proton széthasad, és mindenféle ezek jönnek ki belőle. Fúj, mondták ezt is. Kiderül, hogyha a paraméter nagyobb, hogyha viszonylag gyorsan forog egy ilyen objektum, akkor nincs eseményhorizont, és akkor másképp jön rajzolni a diagramot, akkor közvetlenül a külvilágban látszik a szingularitás. Ezt hívták csupasz szingularitásnak. Csupasz szingularitásból kiérkező fénysugarakat kívülön megláthatjuk. Most ez ilyen viktoriánus kozmológia, hogy hát Istenem, hát nem szabad látni ezeket a csupasz dolgokat, ahol a disznóságok vannak, a lyuk a téridőben, meg egyebek. Hát akkor kell rá is szoknia. Hát akkor biztos van egy eseményhorizont. Tehát az a túl gyorsan forgó fekete lyuk, aminek a szingularitása kifele látszik, az nem valósul meg. Ez megint egy ilyen kozmikus cenzor jellegű hipotézis, hogy hát ami túl csúnya, nem bírjuk elképzelni, ezeket nem látunk, hát ilyen nincs. Hogy emögé az ember elképzelte egy mechanizmust. Ha a csillag túl gyorsan forog, akkor ledobja a külső anyagát, csökken az impulzus momentuma, és akkor lassabban fog forogni, és akkor már nem jön létre ez a, hanem csak ez a szokásos, ez is elég macerás, de itt legalább nem látjuk a disznóságokat. Ugye lehet érezni, ezt elbírja az ember képzelni fizikailag, de egy kicsit bosszantó. Hogy kicsit kevesebb anyagot dobna le, akkor milyen izgalmas dolgokat látunk. Ez tényleg olyan, mint az örökmozgó. Az örökmozgósok mindig azon bosszankodnak, hogy ha egy kicsit jobban meg tudnám olajozni a tengelyt, akkor már termelni az energiát, de hogy kis súlódás még mindig van, és mi kevesebbet. Lehet, hogy ide bújik el az az elv, amit még nem értünk, ami megakadályozza az időutazást, meg az ilyen típusú dolgokat. Nincs értelme, azért ez elég dühítő, hogyha tényleg így van, és ilyen finomságok kumulik azért. Na most még egyszer, az látszik, hogy az ember az ilyeneknél extra feltevésekkel él arról, hogy mi van a különböző világban. Maradjunk ebben, hogy ez a világ, meg az a világ különböző, tegyük fel, hogy van végtelen sok világ. Tisztelt kollégáim, akik itt ülnek, jogoskodtak egy olyan mechanizmust, amivel a feketőkak segítségével meg lehet oldani a matematika nagy problémáit. Matematika nagy problémái lényegében átfogalmazhatók úgy, hogy megállja a Turing kép. sokan használják ezt, hogy a Turing gép az micsoda, az egy idealizált számítógép végtelen szalaggal, amit be lehet programozni bizonyos dolgoknak az elvégzésére. Hogyha a válasz A, akkor a gép egy idő után megtalálja azt a választ, és megáll, és azt mondja, hogy bip. Ha meg nem az a válasz, akkor végtelen sokáig kattog, csattog, villog, és egy valódi kép természetesen egy idő után elkopik, de egy idealizált matematikai végtelenségig rágja a problémákat, és hát ott ül mellett az ideális matematikus végtelen ideig, és várja, hogy azt mondja a gép, hogy bip, akkor nyertünk, akkor megvan a válasz. Természetesen sokáig kéne várni. Amikor a 30-as években, amikor kialakult ez a problémakör, akkor sok különböző módon fogalmazták meg a kiszámíthatóságnak, a bizonyíthatóságnak a problémáit. Ezekről aztán többé-kevésbé belátták, hogy egymással ekvivalensek. Az alapgondolatokat mindenki nagyon jól elolvashatja Péter Rózsának a Játék a végtelenre című könyvében, ezt akár meg általános iskolások is olvashatják, én is akkor olvastam, tehát nagyon-nagyon jó és izgalmas könyv, és ott elment, ezt a 40-es években írt a bölcsész barátainak, hogy megértsék a matematika aktuális problémáit, és tényleg hát állítólag többen meg is értették belőle. Szóval ebben ezeket a kérdéseket meg lehet érteni. Lényeg az, hogy át lehet fogalmazni egy csomó olyan kérdés, hogy megáll-e a Turing gép. Na most a végtelen sok lépést megtevő gép az a köznapi newtoni gondolkodás szerint a végtelen sokáig, végtelen sok ideig járó géppel azonos. És az általános relativitásnál teszi lehetővé azt, hogy a végtelen sok időt, végtelen sok lépést, ezt valahogy szétválasztjuk, mert az, hogy milyen hosszú az idő, hát az attól függ, hogy melyik megfigyelővel mi történik. És akkor itt jön ez a gondolat, hogy egy külső megfigyelő, aki itt lakik ebben a világban, az innentől idáig végtelen sok időt él. Viszont egy másik, aki ide beleesik, az innentől mondjuk idáig véges sok időt él. Az innen elérkező fénysugár megy 45 fokosan, és megérkezik oda. És az már nagyon sok információt tartalmaz. És akkor viszont kollégám kiokoskodták a következőt. Építsünk egy számítógépet, ami hát ideális, és beprogramozzuk ott a matematika nagy kérdéseit, és szépen végtelen sokáig jár. És aztán megadja a választ, mondjuk egy bip vagy egy fényjel formájában, hogy ha igen, akkor beküldi a jelet a feketőkbe. Tegyük ezt a gépet mondjuk egy fekete lyuk kerül keringő műholdra. És akkor megérkezett a válasz, akkor beküldi a lyukat. És hát én szeretném ezt megtudni, mit tegyünk. Hát az ember beugrik a fekete lyukba. Ezen a pályán megyek. A gép itt jár, kattog, és mondjuk egy milliárd év múlva megadja a választ, hogy igen, akkor a fényjele bemegy ide, és én itt megkapom a jelet, hogy igen, aztán megyek tovább, nekem ideig, nem tudom, fél év telt el, vagy még annyi se, újabb fél év múlva kijövök a másik világba, és én vagyok a matematika profétája, mert tudom a választ. 42 természetesen. Megjelenek a másik végen, és tudom a helyes választ. Hogyha elég ügyes vagyok, akkor egyszerre több nagy kérdést tudok beprogramozni, és akkor ilyen kombinált jellel megkapom az összes választ. Most az ember nem tud elégítésekedni magának, hogyha egyedül van ott a világ másik végén. Tessék elképzelni, hogy itt megjelenne egy ilyen zirált őrült, hogy most jöttem a fekete lyukból, és tudom a választ a kontinuum sejtésre. Hát először is biztos idegen nyelven beszélnem, meg minden rögtön bezárnak, hogy Bruce Willis összes filmjében mindig előbb bezárják az ideggyógyintézetben, mielőtt ki megmenti a világot. Tehát ott is az történik, hogy nem hinnék el neki. Hát ezért mit kell tenni? Egy rendes matematikus viszi magával az összes többi matematikust, összehívja a konferenciát, a megfelelő néhány tonna ropival, meg 5 hektó kávéval, és együtt beugranak a fekete lyukba, és a végén megjönnek, és akkor nagyon örülnek, hogy ők tudják a helyes választ. Ugye így van az ötlet. És akkor ott utána nagyon jól el van, akkor nem is kell, hogy a C-világban ott legyen más lakó, ők már ott már el vannak magukkal tudván a választ. Ugye fölbukkanak ilyen problémák, hogy na jó, hát de mi van, hogyha az a gép elkopik ott a végtelen idő alatt? Megadták a választ, telepítsünk mellé egy civilizációt, amely karbantartja. De mi van a civilizáció, megunja a karbantartást? Na jó, hát akkor telepítsünk robotokat. És így tovább. Aztán egyre újabb bonyodalmak merültek fel, mert az ember azt tanulta, hogy a fekete lyukak elpárolognak. Mi van, ha a fekete lyuk elpárolog, még mielőtt a külső kívül keringő gép elérkezik a válaszhoz és beküldi a jelet. Hoppá, akkor a fekete lyukat etetni kell. A fekete lyuk a Hawking effektussal párolog, küldjünk bele mindig, mi évente adunk neki egy ekkora ez ilyen kutyaeredet, akkor nem fog elpárologni. Na, a világegyetem tágul és egyre ritkább lesz. Ezért ugye, el kell indítani egy űrhajóflottát, még mielőtt még beugranánk a lyukba, ami megy kifelé és elkezdi gyarmatosítani a bolygókat, és az anyagokat dobálja befelé ide a fekete lyukba. Jó kell időzíteni, hogy szépen megfelelően időegységenként érkezzenek, és a feketeket mindig karban tartsák. Ha kiderül, hogy ha a világegyetem túl gyorsan tágul, akkor azt nem lehet megcsinálni, vagy egy kritikus tágulás, hogyha átlagosan lassulva tágul, akkor meg lehet csinálni. Elég macerás dolog mondjuk az egész világot ilyen kutya eredelé alakítani, vagy fekete lyuk eredelé, és utána dobálni, de hát végül is mindent a matematikáért. Szóval be lehet haigálni az anyagot, és akkor a fekete lyuk az még megvan, mielőtt. Nem lenne jó, hogyha úgy párolom, mert én ott benne vagyok. Szóval ezt természetesen megint nem számoltam végig senki, hogy hogy néz ki ez a diagram, hogyha a fekete lyuk egy után megszűnik, és akkor én itt éppen itt járok, akkor nem tudok kibukkani. Ott van a másik világ, vagy én meg ezt nem értem el, mi történik ekkor. Tehát akkor, ha életben tartjuk a fekete lyukat, akkor oké. Aztán ilyen apró problémák is vannak, hogy a protonok például 13. név alatt elpárolognak. Mert ugye a elemi részecskék sem örök életűek, és hát a számítógépet azt ilyesmiből építettük. Hát akkor a kiküldött űrhajóflottánk egy része az nem a fekete lyukat eteti, hanem az űrhajó újjáépítéséhez való anyagokat, például a fotonokat küld be, azt megfelelő masina proton-antiproton párokká alakítja, és a protonokból mindig újjáépíti a számítógép meg az éppen elhullott protonjait. Szóval láthatóan, hogyha az ember az algoritmusokért küzd, akkor mindenféle dolgot le lehet gyűrni, és rengeteg ilyen típusú problémára választottak. Még az is előfordult, hogy mit látok én itt? Hát jó, beküldi nekem ez a gép a jelet. És azon kívül látom magam körül a teljes világegyetemet, mert annak az összes jele is megérkezik, szóval én hatalmas háttérfényben kapok egy halvány bipet, amit a számítógép küldött. Hát ugye tipikus matematikus válaszként vegyünk először egy teljesen üres világegyetemet, és játsszuk azzal működik, de ezt gyakorlatilag nehéz megvalósítani. Ezért aztán azt is kiokoskodták, hogy mi történik akkor, amikor egy nem teljesen üres világegyetemben van. Hát akkor újabb szondákat kell ide beküldeni, amik előttem mennek, és azok tükrözik a fényt, és akkor bizonyos típusú visszatükrözött fények azok a külső megfelelnek a számítógép által küldött jelek, és azok megkülönböztetjük a világ összeroppanásából jövő egyéb halási golyóktól. Lehet érezni, tehát a feladat elvileg megoldható. De van az egész mögött egy nagy bibi. Mi hozta létre ezt a fekete lyukat? Hát nyilván az összeomló csillag. És annak az anyaga hol van? Hát az beomlott. Ez a teljes megoldás, így ahogy le van írva, még egyszer, ez a vákumbeli Kerr megoldás. Tehát az Einstein egyenletekben az van beírva, hogy a jobb oldalon, bal oldalon mindenféle görbülés van, a jobb oldalon az, hogy nulla, mert annyi anyag van. Mint ahogy a Schwarzschild megoldásnál is azt mondtuk, hogy a csillagon kívül nincs semmi, és ott keressük a megoldást. Jó. Ezt a megoldást lehetett matematikailag folytatni az atlaszba, hogy rajzoltuk tovább a vonalakat, megkaptuk ezt a bonyolult konstrukciót. Vegyük fel, hogy egyszer valakinek sikerült tisztességesen végigszámolni azt, hogy mi történik a behullott anyaggal. Bement az eseményillúzió találó, rendben van, nem szól ki. Azt kívülről már nem lehet tudni. De ott vele még történnek egyes dolgok, és nyugodtan előfordulhat, hogy abban az esetben, hogyha belül van anyag, akkor ezek az extra virágok nincsenek. És az a megoldás az ez a rész, meg mondjuk ez a rész, ahol a behullott anyag van, és nincs így ilyen folytatás. Ez a matematikai folytatás az üres világban van meg, de hogyha azt az anyagot is figyelembe veszem, hogy behullott, akkor nincs. Szóval mindesetre az a javaslat, hogy mielőtt az egész konferencia ide beugrik, azelőtt előbb várjuk meg, amíg a fizika eljut odáig, hogy kiszámítja, hogy mi történt a beomlott anyaggal, mert hát ha nincs meg az a másik világ, ahol ki lehet menni dicsekedni. Jó? Az egészben az a tanulság, természetesen, hogy a berendezést még nem kezdték építeni, szóval még pályázat az útban van, hogy pénzt szerezzünk rá, meg ilyesmi, de az a tanulság, hogy a fizika relativitás emelet lehetővé teszi más jellegű problémáknak az újszerű megközelítését, olyan dolgok szétválasztását, amiket az ember automatikusan azonosnak vet, a végtelen sok lépés és a végtelen sok idő, a matematikailag végtelen sorozat és a fizikailag végtelen időnek a szétszincálását. Természetesen fölbukkan egy csomó másféle probléma a végtelen kapcsolatban, de esetleg új dolgok merülhetnek föl. Na most, hogy ezt az ember nem maga csinálja úgy, hogy maga ugrik be, meg számítógépet épít, végig lehet hasonló konstrukciókat gondolni azzal, maga az anyag nem hozza létre ilyen típusú dolgokat. Tehát valami mit tudom én, egy csillag körül keringő bolygón van valamiféle periodikus jelforrás, és akkor valami anyag behullott a fekete lyukba. A kettő között ilyen jellegű kölcsönhatás lehetséges. Tehát nem egy mesterséges konstrukció, hanem valami természetes objektum, ilyen nem triviális jellegű geometriából következő algoritmus, stb. Konfigurációkat tud-e csinálni, hogyha nem triviális topológiájú a világegyetem. Ez természetesen nyitott kérdés. Még egyszer, ma semmi remény, tehát egyszerűen nincs irány, nincs fogódzó, se az általános relativitás elméletben, se a kvantum elméletben, hogy hogy lehet a topológiai jellegű kérdéseket megfogni. Nyitott kérdés, és a következő 50-100 évben itt a közönségben az ifjabbak még ez ügyben tehetnek egyet mást. Na, akkor nézzünk még egy-két ilyen egzotikus dolgot, hogy hova vezet a féregjuk? Az előbb arról beszéltünk, hogy a féregjüknek a másik szája, hát ha a mi világunknak egy másik pontja, akkor a mi világunkon belül lehet távolba utazni. De hát, ha nem oda vezet, hanem egy másik világban nyílik ki. Most ezt megint úgy bírja az ember lerajzolni, hogy úgy képzeli, hogy a valamilyen külső tartalmazó hipertérbe rajzol két világot. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy a hipertér meg nincs. Nyilván elképzelni nehezen tudjuk. Az egyik esetben az volt, hogy a világnak a két pontját, a világ mondjuk ez a krumpli, ennek két pontját köti össze a fekete lyuk, most akkor itt az egyik világ meg ott, és akkor innen nyúlik, csak itt körülött a hipertér nincsen. Természetesen egy lyuk nem lyuk, hát akkor itt ilyen komplet lyuk hálózat van, innen oda nyúlik, és mindenfele lehetnek ilyen krumplik, hát nyilván csak a félsztor mennyisége szab határt annak, hogy mennyire bonyolult hálózatot jelent rajzol az ember. De az egészet lehet még tovább bonyolítani, mert vegyük figyelembe, hogy vegyük fel, hogy egyszer fizikusan sikerül kiszámolni azt, hogy tényleg csillag összeomlásával hogy jönnek létre az ilyenek. Képzeljük el, itt a mi világunk, és itt van benne egy öreg csillag, szupernovává lesz, szétsprici az anyagát, a maradékból pedig összeomlik, és egy fekete lyuk lesz. A fekete lyuknál itt akkor megélnénk ez a féreg lyuk száj, és a másik végén itt kitorkollik egy ilyen másik világban, ami most ezzel az aktussal jön létre, tegyük fel. És akkor ott is van egy ilyen fehérjük, vagy mi a csoda, és a kettő között itt van ez a kapcsolat. Tudjuk, a Huygens effektus szerint a fekete lyuk párolog. Lassan, de biztosan, tehát egy naptömegű fekete lyuk kb. 10^100 év alatt elpárolog, egy kicsit nagyobb az hamarabb. De hát jó, hát eltelik a 10^100 év, és akkor megszűnik a fekete lyuk, tehát ezek az objektumok, ezek most már ott nem fekete lyukak. Akkor megszűnik ez a kapcsolat. Ilyen értelemben azt is mondhatjuk, hogy a mi világegyetemünk ezzel a fekete lyuk effektussal szült egy kis világegyetemet, egy ilyen bébi univerzumot, és a Hawking effektus elvágta a köldök zsinort. Jó, tehát ettől kezdve már két világegyetem van. Bonyolítsuk az életet azzal, hogy tudjuk, hogy az univerzum tágul. Itt voltam, milyen volt benne egy csillag, tágul. Egyszer csak, ez fekete lyukká alakul, megszűr a kis világegyetem, és mind a kettő tágul. Tehát most akkor van egy növekvő bébink, ez egy jól sikerült effektus volt. Lehet rosszul sikerült mutáció is, hiszen az, hogy a világegyetem hogy tágul, gyorsan, lassul, vagy esetleg visszaomlik önmagában, az bizonyos paramétereken múlik, amiket a kezdeti feltételek határoznak meg. El lehet képzelni egy olyan esetet, amikor itt megszűrt a világot, de a milyen az tágul a végtelenség, ez viszont egy idő után azt mondja, és elkezd összeomlani, összeomlik, recs, passz, hát ez nem sikerült. Fordítva is elképzelhető, hogy mi világunk olyan, ami tágul, aztán összeomlik, de közben éppen szült egy olyan világot, ami viszont tovább tágulhat. Hát természetesen még melyik kombináció maradt, hogy mind a kettő együtt nem megszűnik. Embernél ez működik. És akkor az ember elképzelheti most, ha már vadulunk, akkor még jobban, kozmoevolúciónak a hipotézisét, és akkor a filozófusok természetesen vitatni fogják, hogy ez olyan evolúciónak nevezhető-e. Szerintem sem. Na, mivel a kvantumgravitáció megszületik, ugye 2050-ben kiadják érte a Nobel-díjakat, és abból kijönnek a következő dolgok, hogy például ennek a sokdimenziós téridőnek, aminek a elmélet a kvantumgravitáció, annak a paraméteri határozzák meg a helyi fizikai állandókat, mondjuk az elektron töltését, fénysebességet, meg ilyesmit. Erre vannak most is már elméletek, tehát ezek bizonyos értelemben véletlenszerűek, valahogy úgy, mint amikor a lehűlő vasban beáll valamilyen irányba a mágnesség, az, hogy milyen irányba, az véletlen. Nyilván, ha van egy külső mágneses tér, az abba az irányba fogja orientálni, de ha nem, akkor az egy véletlenszerű paraméter, valahogy beáll. És mondjuk ennek a beálló vektornak az egyik komponense felel meg az elektron töltésének. Egyik világban ilyen lesz, másik világban olyan lesz. És akkor most képzeljük el, hogy ezt működik ez a bébi világgyártó eljárás, de a bébi világban egy kicsit mások a paraméterek. Ezért abban a világban más a fizika. És ezért abban a világban például mások lesznek a csillagok. Mert a fizikai törvények hasonlóak, csak mások benne a paraméterek. Okay? És abban a világban például, ugye már többször volt arról szó, hogy itteni előadásokon, hogy nagyon érzékeny dolog a csillagoknak a fejlődésére nézve az, hogy létrejön a deutérium, vagy nem jön létre a deutérium, mi történik, a csillag egy pillanat alatt fölrobban, vagy sokáig fog világítani, ez nagyon finoman függ az ilyen részecske fizika állandóktól. Az egyik világban ez történik, másikban az. Létrejön egy olyan világ, egy ilyen féllyukon keresztül, amelyben nem lesznek csillagok. Most ez nyilván nem fog további fekete lyukakat generálni szupernova robbanással, mert hogy nem voltak benne csillagok. De az is lehet, hogy fog, csillag nélkül az anyag rögtön össze van még sűrűvé, ezt ki kell számolni. Ezt akkor az ember elbírja képzelni valahogy, ugye már megint kalandozunk a hipotéziseknél, hogy egy ilyen világból születő másikban nem nagyon fognak különbözni a paraméterek. Hát ez olyan, mint a mutáció az élőlényeknél, hogy a gyermek hasonlít a szüleire, de egy kis különbség lehet. Nyilván minél több eddig generációnál tartunk, annál több különbség, ilyen mutáció gyűlhet össze. Hogyha szerencsés paramétereink vannak, tehát olyan univerzumunk van, ami sokáig él, nem omlik össze, vagy nem spriccel szét túlságosan sokáig, túlságosan gyorsan, akkor abban sok csillag lehet, és azok sok fekete lyukat gyárthatnak, és a fekete lyukakon keresztül új, hozzájuk hasonló, kicsit különböző paraméterű világokat fognak kreálni. Tehát a helyes paraméterek, a szerencsés paraméterek elterjednek. Miben? Hát ebben az univerzum sokasságban, ebben a multiverzumban, ahol sok párhuzamos világ van, és abban valahogy a szerencsés paraméterek egyre többen lesznek. A pehelyesek azok meg kihalnak, mert azok meg nincs ideje utódokat gyártani, már azelőtt elpusztulnak. A szerencsés paraméterű univerzum sokáig. Ez az egész ez nem nevezhető evolúciónak. Az evolúcióhoz ugyanis kell a természetes szelekció, meg valamilyen értelmű versengést. Itt ezek nem versengenek, a hipertérben van hely, vagy hogy kell mondani, nincs is hipertér, de a hely sincs. Szóval nem versengenek egymással ezek a párhuzamos valamik. Másképp megy a mechanizmus, hanem hogy bizonyosak túlélnek, bizonyosak nem élnek túl, de ez nem függ a többiektől. Ez nem felel meg a szokásos evolúciós fogalmaknak, neki magán múlik az, hogy túlél vagy nem él, vagy túl vagy terjeszti az eszméket és a paramétereit, de azért kicsit hasonlít az evolúcióra, tehát nagyképpen nevezhetjük ezt kozmoevolúciónak. És némelyik ilyen világban éppen olyan szerencsések a paraméterek, hogy a csillagok elég sokáig élnek, elég stabilak, létezik például a vízmolekula, hát az is bizonyos paramétereken múlik, és valamelyik pocsolyában létrejöhetnek az amőbák, akik aztán néhány milliárd év alatt odáig fejlődnek, hogy ilyen marhaságokkal kezdhetnek töprengeni. Tehát életre is alkalmas világ lett. Ezek a párhuzamos világok, ahol hasonlóak a paraméterek, nyilván minél messze megyünk egymástól, annál kevésbé hasonlóak. És akkor az ember elkezdett töprengeni, hogy van-e átjárás az egyik párhuzamos világból a másikba. Hát amikor létrejöttek, akkor ott voltak azok a féreglyukak. Lehet-e mesterségesen kreálni, föl lehet-e ismerni? Egyikben meg lehet-e mérni, hogy ott van a szomszédban a másik világ? Az egészet persze össze lehet kapcsolni azzal a modellel, amiről amikor beszéltem a sokdimenzióban, a brének. Ott valahogy egy ténylegesen létező sokdimenziós térben vannak ilyen párhuzamos, alacsonyabb dimenziós részhalmazok, és egyikben ilyen világ, másikban olyan világ, azok között ténylegesen van fizikai kapcsolat bizonyos mezőkkel. Ha az ember megtanulja manipulálni azokat a mezőket és modulálni, akkor üzenhet az egyikből a másikban. Ilyen világ is elképzelhető. Lehet, hogy majd az jön ki a kvantumgravitációból, hogy ezek a fekete lyukak, a féreg lyukak az egyik ilyen világból a másik világba lógnak át, tehát ezek egy nagy térben levő különböző részhalmazok között vezetnek át, és akkor nem csak ideiglenes kapcsolat lehet, hanem ténylegesen lehet átjárást meg üzengetést is indukálni ezek között. Ha átmentünk, akkor vissza lehet jönni, vagy ugyanoda vezet el vissza út, és így tovább. Hát ezek lennek a párhuzamos világok. Merőleges világoknak az egy még erősebb hipotézis, olyan amiket képzelünk, hogy ezekben a különbözőkben már a fizikai törvények is mások, vagy mondjuk az egyik ennyi dimenziós, másik annyi dimenziós. Itt nyilván az ember úgy gondolta, hogy van valamilyen, hogy kell mondani szépen, metafizika. Az egyes világokban van fizika, de a sok párhuzamos világot valahogy összekapcsoló globális hiperfizikai törvények, amik megmondják, hogy az egyikből átnyúló féreglyuk, szóval És tényleg, ami azt írja le, hogy az egyik, hogy hozza létre a másikat, így vagy ilyen prefizika, ami az egész előtt volt, és ennek a törvényeit esetleg még ki lehet okoskodni. Hogyha ez sincs, akkor a különböző világok annyira különböznek, hogy szóval még nem is tudnak egymással beszélni. Természetesen erről is van irodalom, Asimovnak az Istenek is című regényében. Ott különböző fizikai paraméterű lények élnek a különböző világokban, és egymás világába átdugnak anyagot, és ami az egyikben stabil volt, az a másikban instabil, elkezd bomlani és energiát termel, innen oda akkor az meg ott termel energiát. Energia megvan, hát hajda jó, és ez folyik a oda-vissza anyagcsere és emiatt energiatelme, és mindenki rettentően boldog, amíg rá nem jönnek, hogy ezek kölcsönösen destabilizálják egymás világát. És aztán rájönnek, hogy hát nem csak két párhuzamos világ van, hanem sok, és keresnek egy olyat, ami nagyon különbözik tőlük, ami állandó robbanásban van, állandóan termel az energiát, és akkor ezentől azt fogják megcsapolni, és akkor senkit sem bántanak, mert az a világ az amúgy is stabil, az legyen még is stabilabb, és onnan végtelen rengeteg energiát lehet nyerni, és mindenki rettentően boldog lesz a végén. Hogyha tényleg ilyen lenne a világ, hogy lennének olyan velünk féregjukon, vagy valami más módon, nem volt részletezve a könyv, hogy hogy kell egyik világból átnyomni a lyukat a másikba, a negyedik dimenzió irányába, és ha lennének ilyen viszonylag közelnek, kvantum alagúton elérhető másik párhuzamos világok, az valószínűleg destabilizálna a miénket is, tehát akkor alagút effektus a rációvárogna, az a szétrobbanó anyag, az nem tenne egy jót neki. Szóval még ilyesmi is elképzelhető lenne. Mindenesetre ebben a modellben a univerzumunk az csak egy univerzum a sok lehetséges verzum közül, a multiverzumban, az ilyen párhuzamos világoknak a sokasságában. És akkor az a kérdés, hogy ez az itteni evolúciós verseny, amiről szó volt, hogy igazából nem verseny, de sok lehetséges világnak az elszaporodása, az vajon elvezethet-e olyan világhoz is, amelyben élet van? Egy további extra ötlet ez az emberbe vethet, hogy bizonyára az a világ, amelyben élet van, az ugyanaz, amelyben sok fekete lyuk keletkezik, és ez el fog szaporodni. Ennek semmi alapja nincs, de jól hangzik. Tehát, hogy ugyanazok a fizikai paraméterek teszik alkalmassá a világot életre, mint amelyek arra, hogy ezt a tulajdonságát tovább örökítse. Ilyen értelemben akkor az élettel teli világok azok diadalmasan szaporodnak a világoknak a sokaságában, és a határa csillagoség, vagy hát ugye már rég túl vagyunk a csillagos égen, és akkor az ember felteheti a kérdést, hogy ezek közül mely világ ismerhető meg, hát az, amelyben van élet, erről fog szólni a következő előadás a lakható világról és a lakóiról, és a lehetséges nem lakható világokról. Erről beszélek a jövő héten, és akkor, ha minden jól megy, akkor tényleg ideérek fél hétre. Ugye ez az utolsó előadása lesz ennek a sorozatnak. Az utolsó, ami viszont átcsúszott, ha jól emlékszem, január 9-ére, vagy valami ilyesmire, az egészen másról fog szólni, tehát nem az őrült kozmológiákról, hanem a jelenlegi nem őrültről. Előre elnézést kérek, mert ott sok képletet fogok írni, megmutatom majd, szóval nem kell nyilván érteni mindenkinek a képleteket. Az egy olyan anyag lesz, ami megmutatja, hogy amikor az ember nem csak beszél a kozmológiában, ténylegesen számol is, akkor mostanában milyen jellegű fogalmakkal operálnak, és hogy az utóbbi néhány évnek a kozmológiai és csillagászati fejleményei hogy vezettek oda, hogy itt a rengeteg spekuláció és ilyen izgalmak között hirtelen kiválasztódott egy konkrét kozmológiai modell, milyen megfigyelések, milyen elméletek közti szelekció vezetett oda, hogy most már határozott választ tudunk természetesen tudások jelenlegi állásában, stb. Adni arra, hogy vajon végtelen-e a világ, hogy végtelen ideig létezik-e, hogy milyen a görbülete, stb. Egészen izgalmas dolgok vannak, és ezt fogom megmutatni a legutolsó előadáson. Tehát ez, ami néhány éve még őrült kérdésnek tűnt, ez most már a standard, és olyan értelme kis unalmas kozmológia, hogy már tankönyv is van róla, és már vizsgázni lehet belőle. Köszönöm szépen a figyelmet!